Tisztelt hallgatóság, elnézést a késésért. Tegnap előtt éjjel a Óbuda lánymányos távolságot 10 perc alatt tettem meg, most pedig 1 óra 40 perc alatt. Ebből is látszik, hogy Einsteinnek igaza volt, a sebesség relatív. Arra is rájöttem, hogy mitől függ a napszaktól és a Duna vízállásától. Ma a húrokról, szálakról, falakról, meg hasonlókról lesz szó. Legközelebb viszont a sötét anyagról. Na most ez nem a jövő hétfőn lesz, mert akkor húsvét hétfőn, hanem 2 hét múlva lesz a sötét anyagról szó. Jövő héten inkább mindenféle színes, szagos és ízletes anyagokkal foglalkozzanak, húsvéti tojással, körnivel és alkohollal. Utána a következő hétfőn folytatjuk mi. Ugye, valaki még emlékszik a 2 héttel ezelőtti előadásra, amikor az inflációról volt szó. Ugye az infláció az univerzum történetének egy olyan korszaka volt, valamikor 10-32-en másodperccel a nagy bum után, amikor antigravitációs jellegű exponenciálisan gyorsuló tágulást mutatott az univerzum, előtte és utána a szokásos lassuló tágulást volt. Majd nem sokára, mert a végén erről is lesz szó, most is talán éppen egy ilyen inflációs gyorsuló periódusnak a kezdetén vagyunk. Ez még vitatott, de erről majd néhány héttel későbbi előadásban lesz szó. Mi volt ennek az oka ennek az inflációnak? Ezt a múltkor próbáltam érzéketetni. Van egy olyan anyagfajta, pontosabban hát még nincs egészen bizonyítva ennek a létezése, de a részecskefizikai alapelméletekben szerepel, és ennek a létezésének számos következményét már kísérletileg igazolták. Ennek a kvantumát, a Higgs részecskét még nem találták meg, de mindenki biztos benne, hogy előbb-utóbb az is meg lesz. Tehát ez egy olyan speciális anyagfajta, aminek az önmagával a kölcsönhatását, az a bizonyos kétfenekű potenciál görbe írta le, amit a múltkor mutattam. És hogyha ezt a létező objektumot, ezt az anyagfajtát beillesztjük az univerzum történetébe, akkor kiderült, hogy a tágulás és hűlés során volt egy olyan fázis, amikor ez az anyag túlhűlt, és egy olyan állapotban volt, ami neki phi egyenlő nulla, tehát a mező egyenlő nulla állapota volt, de ez nem az energetikai alapállapot, és neki később át kellett menni az energetikai alapállapotba, ez olyan jellegű folyamat volt, mint a fázis átalakulások. És itt egy ilyen túlhűtéshez hasonló jelenség ment végbe, az anyag egy ideig még habozott, mielőtt eldöntötte volna, hogy melyik irányba, melyik gödörbe gurul bele, és eközben antigravitációs hatást fejtett ki. Volt egy olyan rövid, de annál intenzívebb korszak az univerzum történetében, amikor ez a túlhűtött vákum uralkodott, és ez okozta az inflációt. Most ennek a jelenségnek a figyelembevétele a kozmológiai elméletnek számos nehézséget megoldotta. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan anyagfajta, ami valamikor jelen volt az univerzum történetében, tehát ez a túlhűtött vákum. És a Higgs mező meg ennek a különböző megnyilvánulásai. Mondhatjuk persze, hogy most is itt van, csak a Higgs mezőnek az értéke konstans, és most már beállt ebbe az alapállapotba, ott van, tömeget ad a részecskének, mint a fizikai elmélet mondja, és hát semmi extrát nem csinál. Kiderül, hogy csinál. Mindaz, amiről ma lesz szó, falakszálak, monopulósok, azok szintén ennek az anyagnak egy más jellegű megnyilvánulásai, nem kozmológiai méretekben, tehát az egész univerzumnak kiterjedő globális, hanem helyi furcsaságai ennek a mezőnek. Nem tudjuk, hogy ezek az elméletileg kiszámolt megnyilvánulások léteznek a valóságban, de ha léteznek, akkor érdekes csillagászati következményeik vannak. Na nézzük ezt. Ezeket az objektumokat szálaknak, húroknak, stb.nek szokás hívni, ugye angolul string, ami ugyanaz, mint a hegedű, húrja, meg egyebek, különböző magyar jellegű fordításai vannak. Nem szabad összekeverni, a elméleti fizikában kétféle húr szerepel. Az egyik az úgynevezett szuperhúr, superstring. Ez a legmodernebb, még a standard modellen túlmenő részecske fizikai elméletekben szereplő objektum. Ez sokkal kisebb, mint a részecskék. És sokkal alapvetőbb. Tehát a mostani egyes vad elméletek szerint, tehát amit húr elméletnek hívnak, az erre vonatkozik. Fülöp Tamás nem szereti a húr elméletet, ő csak közvetítette. Na, a húr elméletben az van, hogy a részecskék azok egy még kisebb, de nem pontszerű, hanem kiterjedt egydimenziós objektumnak az öngerjesztő rezgései, demonstrációt köszönöm. Tehát ezek a rezgések, ezek kvantáltak, és különböző lehetséges rezgési állapotban vannak, mint a közönséges húrról is tudjuk, hogy lehet rajta egy hullám, két fél hullám, három fél hullám, és így tovább. Ezek különböző frekvenciának felelnek. Kvantumelméletben különböző frekvencia, különböző energia. És valamilyen értelemben a részecskék ezeknek az állapotoknak felelnek, meg a különböző tömegű részecskék az alaphúroknak a különböző rezgési módusai. Tehát ez a húr elmélet, ami az egyik lehetséges aspiráns arra, amit már egy régóta ígérgetek mindenkinek, a kvantumgravitáció elmélet. Ez egy olyan elmélet, ráadásul nem a 3 plusz 1 tér és idődimenzióban, sokkal több dimenzióban szokták megadni ezt az elméletet. Tehát egy nagyon sok dimenziós elméletben, téridőben mozgó, mindenféle rezgő húrok egymással bonyolult kölcsönhatásba lépnek, és ezek egyrészt megadják az ismert részecskéket. Másrészt ennek az általános háttérnek a görbületéből, ha minden jól megy, kijön az általános relativitás elmélet. Tehát ez egy olyan elmélet, ami egyszerre adja majd meg a kvantum elméletet és a gravitáció elméletet, tehát ő lesz a régóta várt nagy szintézis, mondják, akik hisznek benne. Vannak, akik nem hisznek benne. Tehát ez az egyik típusú elmélet, egyik típusú húr. A másik az a kozmikus húr, vagy kozmikus szál. Ez másféle objektum, tehát ez nem mikroobjektum, ez nem a részecskéknél kisebb, hanem a meglevő és elfogadott kvantumtérelméletben levő objektumnak, ennek a bizonyos Higgs mezőnek egy makroszkopikus megnyilvánulása. Nem annyira makroszkopikus, mint ez az infláció, az egész világegyetemet kitöltő, hanem olyasmi, mint mondjuk egy csillag, ami szintén részecskékből áll és nagy. Tehát ez lesz a kozmikus húr, illetve attól függ, hogy a kvantumelméletben, a részecskék kvantumelméletében ennek a Higgs mezőnek a különböző változatai közül melyik érvényes, lehet, hogy nem húrok vannak, hanem vákumdomének, vagy monopólusok, vagy még bonyolultabb objektumok. Ugye a részecskéfizika standard elméletében, amikor felsoroltam, hogy miféle részecskék vannak, bizonyos felespinő építőkocka részecskék, meg közvetítő részecskék, ezen kívül van a Higgs mező, ami mindenkinek tömeget ad. Na most kísérleti bizonyíték a legkevesebb a Higgs mezőről rendelkezünk, ezért ezen a részén az elméletnek, az elméletépítőknek nagy a szabadsága. Épp ezért az elméletnek több különböző verziója létezik. Durván szólva úgy lehet mondani, hogy hány Higgs mező van, 1, 2, 3 vagy még több. Ezek mind összeférnek a kísérleti tapasztalatokkal, ami a Higgs mezőre lényegében nulla, tehát a következmények meg mindegyik esetben levezethetők. Tehát amit tudunk arról, hogy milyen a Higgs mező, a mindegyik verzió összefér. Na most attól függ, hogy 1, 2 vagy sok ilyen mező van, annak makroszkopikus következményei viszont eléggé el fognak térni egymástól. Most ezek az objektumok, amik itt kialakulnak, amikről itt szó lesz, ezek nagyon durván úgy tekinthetők, mint a vákumban levő topológiai hibák. Mit jelent ez a topológiaiba? Tessék kristályrácsra gondolni. Egy ideális kristályrácsban az atomok szabályosan rendeződnek el. Mindenki látta az iskolás könyvekben a kősónak, a nátriumkloridnak az ábráját. Egy kloratom, egy nátriumatom, megint egy kloratom szépen szabályos kockarácsban, elvileg a végtelen teret, hát gyakorlatilag az egész sok kristályt kitöltve. A valódi só ettől abban különbözik, hogy sok pici ilyen kristály szemcsének az össze-vissza keveréke. De egy-egy szemcsén belül is előfordulhat az, hogy szépen jön itt a kockarács, és egyszer csak van egy atom, ami rossz helyen van. És ez egy kicsit deformálódik. Ott nem pontosan kocka, hanem ilyen ferdén összenyomott valami van, és közben benne van egy atom, vagy egy atom hiányzik. Bonyolultabb kristályrácsokban is előfordult ilyesmi, és aztán utána a fizikusok osztályozták, kiszámolgatták, és később aztán megfelelő erősítési mikroszkóppal kísérték, és megtalálták ezeket a hibákat, sőt, ezeknek a dinamikáját is kidolgozták. Egy-egy ilyen hiba állhat magában, tehát egy pontszerű, vagy állhat láncban, vagy akár ilyen felületen is összerendeződhetnek a hibák. Ilyen hibák fordulhatnak elő például, amikor a kristály nő, két helyen elkezd szabályosan nőni, és összeér, és nem illik össze, mert egyik mondjuk ilyen orientációval, mert másik meg olyan orientációval, összeír, akkor van valamilyen rücskös rész, ahol nem egészen stimmel, nem folytatódik rendesen a kristályrács. De lehetnek szálszerű hibák is, ezek az olyan diszlokációk. Most a fizikusok kiderítették, hogy ezek a diszlokációk például mozoghatnak. Az atomok átrendeződnek, itt rendben lesznek, és akkor odébb lesz a hiba. A hiba megmaradás tétele miatt, és akkor odébb megy, és ami itt volt zűrös, akkor ott lesz zűrös. Úgy lehet elképzelni, hogy ilyen szálszerű objektum mozogna a kristályrácsban. Aztán ilyenek egymással összeakadhatnak, vagy megcsavarhatnak egymás körül, és ezzel nagyon sok mindent meg lehet magyarázni az anyagtudományban. Például azt, hogy amikor az acélt edzik, akkor mi történik, hogy lesz rugalmasabb, vagy bizonyos körülmények között, hogy lesz keményebb, mi történik a diszlokációkkal. Ilyen értelemben ezek az objektumok, amikről szó lesz, ezek a vákumnak a diszlokációi. Hát mi az a fázisváltalakulás, mi az a kristályosodási folyamat, amiben ezek kialakulhatnak, ez, amit a múltkor mondtam, hogy az eredeti szimmetrikus Higgs vákum átmegy egy szimmetriás sértett vákummal. A potenciálgadől egyik vagy másik helyre lemegy a vákum. Mi történt? Nem megy? Tehát ennek a fázis átalakulásnak a során keletkezhetnek ezek a topológiai hibák, és utána, ha már megvannak, akkor érdekes és furcsa dinamikájuk van. Most az alapjelenséget aztán megpróbálja mindenféle szemléletes ábrakkal érzékeltetni. ezt remélem sikerülni fog, de utána, hogy mi van, azt viszont el kell hinni, hát nincsenek rá elméleti exakt megoldások. Számítógéppen szimuláltak ennek az elméletnek a különböző ilyenfajta húr, meg szám, meg monopólus, meg egyéb megoldásait, és ezeknek a dinamikáját, ezt valamikor a 80-as években volt ez nagyon divatos, akkoriban dolgozták, hogy mi is történik ezekkel. Hát akkor gondoljuk végig még egyszer a spontán szimmetria sértésnek a fizikáját. Egy klasszikus harmonikus oszcillátor az mit? Egy rugóra erősített test. Most szándékosan nem függőlegesen mondom, a gravitációnak semmi köze. Itt van egy szál, egy drót rá van húzva, egy rugó, ide van kötve a vége, másik végére egy golyó, és akkor ez így rezeghet rajta. A X koordináta mutatja, hogy mennyit merre ezekhez. Függőlegesen pedig a potenciális energiát írtuk föl. Ez egy parabola, amely oszcillátornál általában a potenciál, az a kitérés négyzetével arányos. Az objektum mozog, akkor ide-oda mozog, ha nagyobb energiával mozog, akkor ugye messzebbre jut el. Ugye ez az érték mutatja az ő mozgási energiát. Ugye ennyi az energiaszint, akkor ez a mozgási energia. Megy, a potenciális energia megegyezik az összenergiájával, akkor már nulla lesz a mozgási energia, megáll, visszafordul. Közben begyorsul, megy a másik irányba, meg ezt ismételgeti. Nagyobb energiát adtam neki, akkor messzebb megy, de nagyobb amplitúdóval ezekre megint megáll. A frekvenciát úgy lehet kiszámítani, hogy ennek a görbének itt az egyensúlyi pont környékén vesszük a második deriváltját, és annak a négyzetgyökerével arányos a frekvencia. Ez a közönséges oszcillátor. Most képzeljük el ugyanezt kvantummechanikában. Kvantummechanikában az oszcillátornak az energiája Planck szerint az E egyenlő a Planck állandószor a frekvencia, tehát ezzel a értékkel arányos. És plusz hozzá kell majd még adni valamit, mert nem lehet ebben az alapállapotban, mert a határozatlan segregáció megtiltja, hogy a helykoordináta meg az impulzus koordináta egyszerre határozott legyen. Ha meg ott ülne a fenekén alapállapotban nulla energiával, akkor a hely és x egyenlő nulla lenne az impulzus, és nulla és mind a kettő határozott, ezt Heisenberg nem szereti. Ezért a rendszer kvantum nyüzsgést végez az alapállapot körül, van egy minimális energiája, amit kell számítani, Planck állandószor a frekvencia per 2. És a fölött viszont szintén nem vehet fel akármilyen értékeket, hanem bizonyos energiaszinteket, és a kettő közti átugrás során kisugározza az energiakülönbséget, ezek, hogy kap kívülről energiát, akkor fölugrat a következő szintre. Ez a kvantummechanikai oszcillátor. Na most minden, hogy ez a potenciál görbe más lenne, azt mondja, megnézzük, de most akkor nézzük el a kvantum térelméleti oszcillátort. Itt, ami vízszintesen föl volt írva, az a golyó kitérése. Most képzeljük ezt mondjuk elektromos mezőre. Az elektromos mezőt meg tudom adni egy elektromos térvektorral, egy adott pontban az egy vektor, aminek a nagyságától függ, hogy mennyi az energiája abban a pontban, mennyi az energiasűrűség az elektromos térnek, hát ennek az e-vektornak a négyzetével arányos. Hasonlóan, mint hogy itt az energia ezzel a parabolával, tehát az x-nek a négyzetével volt arányos. Most akkor általában egy ilyen mezőmennyiséget fi-vel jelölök, és akkor ez van erre rajzolva, hát megint le tudom rajzolni az energiát a finek a függvényébe. Ha rezeg mondjuk elektromosok, az átlagértéke nulla, mert a nulla körül fog oszcillálgatni. Ugyanígy itt is az átlagérték nulla volt. Most a kvantumelméletben az energia, a relativisztikus kvantumelmélet, az energia egyrészt h-szor frekvencia, másrészt E egyenlő mc négyzet, tehát egy adott szinten rezgő mező rezgési frekvenciájával arányosan megjelenik ennek a rezgési kvantumnak a tömege. A részecskék tömege így jön be az elméletbe, tehát hogyha egy ilyen mezőnek a rezgéseit nézzük, akkor ezzel az itteni görbülettel, ennek a görbének az itteni görbületével, második deriváltjával, annak a négyzetgyökével arányos a részecskének, a megfelelő részecskének a tömege. Ez nagyon régóta ismert, ezt az 50-es években, sőt még korábban elkezdték kidolgozni.
Jól értem, hogy ez egyszerűen csak az elektromos mező rezeg?
Akármilyen mező.
Például
az elektromos mezőnél ott az energia kifejezés olyan, hogy elnézettel arányos. A Higgs mezőben pont az lesz a pláne, hogy ennél bonyolultabb függvény, tehát parabola helyett bonyolultabb függvényt rajzol. De föl lehet írni, például a Klein-Gordon egyenlete, meg ehhez hasonlóval szokták leírni azt egy ilyen képletből számolhatod, de mindegy most a kép.
Erre lehetséges példa, amikor nincs semmi, csak az elektromos mező.
Most ez itt én skalárt mondtam. Az elektromos az annyival bonyolultabb, hogy ami rezeg, az még vektor, tehát annyival bonyolítja az ember. Például, amit úgy szoktak, olyan címen szoktak a fizika könyvekben emlegetni, a Klein-Gordon egyenlet, az egy ilyen típusú függvényből származhatott, és így lehet szemléltetni. Ennek is az az alapállapota, hogy nem nulla. A mező átlagértéke nulla, de a nulla körül fluktuál. Ugyanúgy, mint az oszcillátor, és rezeg az alapállapota körül. Jó, tehát ez a hagyományos, és ehhez tartozó differenciál egyenletek, azok lineárisak, ugye ennek a parabolának másodfokú a képete, a hozzátartozó egyenletek lineárisak, és akkor mindenféle szép szuperpozíció elv, meg amit a hullámtalanban kidolgoztak a fizikusok 150 év alatt, az mind érvényes. Most nem lineáris elmélet, az meg nagyon bonyolult, annak nincsenek megoldási módszerei. Az ember próbálkozik, aztán nem nyer. Tipikusan ez a helyzet. Na most az első is nagyon részletesen vizsgált ilyen nem lineáris görbe, az egy negyedfokú potenciál görbe volt. Ezt mondtam a múltkor, hogy Landau vezette be a 30-as években nem ennek az elméletnek a céljára, hanem a fázis átalakulásoknak az elméletében vezette be ezt a potenciát. Nézzük meg ezt, tehát most a phi függvényében rajzoltam ezt a görbét, phi négyzet mint éta egy konstans, phi négyzet mínusz éta négyzetnek a négyzete. Ha phi pont az éta, akkor ez a potenciál nulla. De ha mínusz éta, akkor is, mert a mínusz étának a négyzete is az éta négyzet, és amúgy meg itt ez négyzet mindenhol pozitív. Ennek a görbéje ez a negyedfokú görbe. Most ennek a görbének egy nevezetes szimmetriája van, hogyha tükrözem erre az egyenesre, és jól rajzolom, akkor ugye átmegy önmagába. Az azt jelenti, hogy ha kicserélem a képletben a phi-t mínusz phi-re, hát annak a négyzete is ugyanannyi, tehát ez ugyanaz az elmélet. Phi mínusz phi, az neki tök mindegy. Ezt mondják, hogy ennek van egy ilyen szimmetria, cseréljük ki a phi-t mínusz phi-re, az egész elmélet invariáns. Tehát az alap elméletnek, ennek a mezőnek az egész elméletének megvan ez a szimmetriája. Na most az alapállapot, az micsoda, a legkisebb energiai állapot. Az előző esetekben az a nulla volt. Ugye pont a gödörfeneke. És az pont maga, akkor az elmélet alapállapota szintén bírt a rendszer szimmetriájával, mert ha ezt tükrözöm, a nullát tükrözöm, akkor mínusz nullát kapok, az ugyanannyi. Itt viszont az alapállapot az nem ez, hanem két alapállapot, van a plusz vagy mínusz éta érték. És hogyha ennyi a alapállapot, és ezt tükrözöm, akkor nem magát kapom, hanem a másik alapállapotot. Oda bújt el a szimmetria, hogy nem egy állapot, hanem kettő, és a szimmetria transformáció ezeket egymásba viszi. Mondtam a múltkor azt a példát a búzakalászra, ami eldől erre, vagy eldől arra. Amikor a paraméterek bizonyos értéket vesznek fel, akkor az az alapállapot, hogy áll függőlegesen. Túl nehéz a fél, akkor eldől vagy erre, ha két különböző alapállapotban van, és akkor a szimmetria transformációt viszi. Azt hívják általában spontán szimmetria sértésnek, amikor a megvalósuló alapállapotnak nincs meg az a szimmetriája, mint az egész eredeti elméletnek. Az elméletnek megvan a plusz-minuszos tükrözési szimmetriája, az alapállapot az nem ilyen. Ennek fejében viszont nem egy alapállapot van, hanem több alapállapot. Ezt most úgy lehet lerajzolni, hogy a két lehetséges állapot, itt a phi tengely mentén a nullához képest a plusz éta és a mínusz éta. Most képzeljünk egy kicsit bonyolultabb esetet. Mondom az egyszerű mechanikai példát, nem kell itt matematikára gondolni, ezt eredetileg csillagász hallgatóságnak, tehát az ELTE tanszéken ott mondtam el, és akkor ott az ember írogatott hozzá komplex számokat is, hogy ne szólják meg. Itt viszont tessék másképp elképzelni, azt a bizonyos búzakalász nem csak jobbra meg balra lehet megdönteni, minden irányba meg lehet dönteni. Akkor nem két lehetséges állapota van adott fejnagyságnak, mert minden irányban el tud dőlni, és a lehetséges alapállapotok így körbeállnak. Tehát egy körben meg kell mondani, hogy mennyire dőlt el, és hát azon belül, hogy most jobbra vagy balra, vagy milyen szögben. Ezt matematikailag úgy lehet elképzelni, hogy a phi-ből most nem egy érték van, hanem kettő, ezek így összeírhatók, és akkor most ez egy háromdimenziós ábra akar lenni, erre van a phi egyik, phi másik, és azt az előző görbét ekkor a tengelykörön megforgatták. Ez olyan, mint bizonyos poharak, ugye megtöltik borral idáig, és az ember azt hiszi, milyen sokat kapott, pedig alul van egy ilyen hupli benne, és ezért ennyivel kevesebb bor jutott. Jó, tehát itt alulról így lukas. Így. Tehát ez a görbe meg van forgatva, így kapjuk meg ezt a potenciál poharat. Most ebben az alapállapot, képzeljük el, ebbe bedobunk egy golyót. Súrozás előbb-utóbb megállítja, hol állítja meg itt ennek az alapkörnek valamelyik pontjában. Nem egy, nem két alapállapot van, hanem végtelen sok, folytonosan végtelen sok, és ezek az alapállapotok együtt egy ilyen kört alkotnak. Tetszik látni? Egy ilyen kört. És amikor megmondom, hogy éppen most melyik alapállapotban van, akkor nem azt kell megmondani, hogy a plusz vagy a mínuszos irányba mozdult el, hanem meg kell mondani ezen a körön azt a szöget. Az biztos, hogy mennyi a körsugara, hát éta. De hogy azon belül éppen melyik alapállapot valósul meg, azt egy újabb szöggel, az errefele így körbe menő szöggel tudom megadni. Tehát folytonosan végtelen sok alapállapot van. Most azt viszont már nem bírtam lerajzolni. Képzeljék el, hogyha nem két komponens ez a mező, hanem három. Akkor három ilyen feed kéne fölírni, és annak a háromnak, ezt úgy kell írni ezt a képet, hogy a fi egy négyzet, meg fi kettő négyzet van beleírva, és akkor így néz ki a potenciál. Akkor be lehetne írni fi egy négyzet, meg fi kettő négyzet, meg fi három négyzetet. Akkor azt úgy lehetne szemléltetni, mint hogy egy háromdimenziós térben lenne ez az alapállapotok halmaz, az egy gömbfelületet alkotna. Mindenki érzi, akkor már nem tudnám melyik irányba lerajzolni magát a potenciált. Nagyon fontos dolog, hogy szeretném fölhívni a figyelmet. Ezek az irányok, meg vektorok, amiket itt mutatok, ezek nem a geometriai térnek az irányai. Nem arról van szó, hogy a térben itt errefele mutat a fíkből álló vektor. Szemben az elektromágneses esettel. Az elektromos tér az maga vektor. A tér adott pontjában, a geometriai tér adott pontjában meg kell adni az elektromos mezőnek a vektorát. Tehát itt, ebben a pontban erre mutat az elektromos tér, arra mutat a mágneses tér, az egy vektor. Ha ott vagyok, akkor érzem, hogy van egy kitüntetett irány, mert az iránytömeg erre felé fog mutatni. Oké, tehát ez egy geometriai vektor. Itt most van ez az absztrakt mező, hogy két mező van. A két mezőből én formálisan konstruálhatok egy vektort. Állandóan vazakolnak a fizikus hallgatók az, hogy mi az, hogy vektor, mert annyiféle definíció van a könyvekben. Én a különböző könyvekben összesen 28 különböző definíciót számoltam meg arra, mi az, hogy vektor. Ti biztos tudtok még néhányat hozzá. A műegyetemen, meg a közgázon például azt tanítják, hogy vektor az egy rendezett számrendes. Tehát veszek egymás mellé, leírok mindenféle adatokat, beteszem egy zárójelbe, az egy vektor. Így is lehet fogalmazni. Most tessék elkezdeni a fi egyet meg fi kettőt, most egy absztrakt, ilyen értelemben felfogott vektor, aminek a térbeli irányokhoz semmi köze. De ha így lerajzolom szemléletesen, akkor nyilván így tudom, ilyen kis nyillal az origóból valamelyik irányba mutató, adott hosszúságú nyillal tudom jelképezni az alapállapotokat. De akkor, amikor a rendszer nincs alapállapotban, hanem valahol máshol van, akkor is meg tudom mondani, csak az nem tartós állapot. Mert az alapállapotban tartósan ott maradhat a rendszer, ha nem alapállapotban, vagy el fog mozdulni. Tehát ezen pontokban tartósan tartózkod, tehát mindegyikben tartósan ott lehet a rendszer, ha nem itt lenne, a físikban, valamelyik másik pontjában, akkor össze-vissza mozogna. Jó? Tehát ezek a lehetséges alapállapotok. Tényleg mindig úgy kell erre gondolni, mint egy valóságos pohárra, amiben bedobok egy golyót, ha máshol van, akkor össze-vissza mozog, ha itt van, akkor ott maradhat. Most kövessük, vagy helyezzük be ezeket a hátékokat a nagy bum idejében. Ez egy ideig ugyanaz a sztori, amit a múltkor elmondta. Amikor a nagy bum bizonyos korszakában jó meleg van, ugye függőleges az energia van mérve, egy szabadsági fokra jutó energia kászorti az nagyon nagy, ennél az értéknél jóval nagyobb, akkor ez a mező fluktuál, de ekkora energiával. Azt jelenti, hogy össz ingadozik, és egy ilyen nagyon magas potenciál gödörnek a teteje körül ingadozva, hát neki meg se kottyanyit alul van egy ilyen kis kupli, rücskös vagy nem rücskös. Ugye a traktorok nem döccenek a hangjákon, vagy valami ilyesmire tessék gondolni, szépen megy és észre se veszel itt alul mi van, amikor magasan rezeg és átlagosan, akkor nyilván nulla. Csökken a hőmérséklet, akkor csökken az energia, és akkor egyre inkább észre fogja venni, hogy mi van, akkor idáig elér, akkor onnantól kezdve vagy itt fog rezegni. Ez az, amiről múltkor beszéltem az inflációnál, hogy egy ideig még itt töprenk, hogy ő vajon melyik gödörbe essen bele. Amikor a hőmérséklet leesik ez alá, potenciál érték alá, akkor már itt vagy itt fog rezegni, és az átlag értéke a mezőnek itt még nulla volt, itt viszont vagy a plusz széta, vagy a mínusz széta, feltéve, hogyha most ez a nem megforgatott állapot valósul meg, tehát ezt hívjuk spontán szimmetriós értésnek, egy spontán folyamat beviszi a rendszert egy olyan állapotban, ami nem mutatja az alapszimmetriát. Ugye erre mondtam a múltkor, és most hadd ismételjem meg a két példát, az egyik a folyékony és kristályos átmenet, megfagy a víz. Azelőtt vegyünk egy darab vizet, hogy odébb tolom egy picivel, akármelyik irányba, ugyanolyan lesz fizikailag. Ha egy darab jeget veszek és odébb tolom, az már nem lesz ugyanolyan, hanem ha pont egy ilyen kockarácsnyival, vagy jégnek nem kockány, minden másféle a rácsa, mindegy, annyival tolom odébb, hogy az egyik molekulai párt, mint a másik vízmolekulának a helyére, akkor a rács önmagával fedésbe kerül. De egy fél vagy egy per gyökpinnyivel tolom odébb, akkor már nem kerül önmagában fedésbe. Tehát a folyadéknak megvan az eltolási szimmetriája, hogy akármennyire tologatom ugyanolyan, a kristálynak nincs. Tehát csökkent a lehetséges szimmetriának a száma halmaza, ezért mondják, hogy egy szimmetriás értés. Az, hogy éppen hol lesz a kezdő molekula, ami köré csoportosul a többi, az véletlen. Spontán szimmetriás értés kitüntet egy pontot, és ahhoz képest elrendeződik a többi. Most ez az, amit mondtam, hogy ebbe a még beleférnek a diszlokációk, tehát egy ilyen folyamat, az nem vezet az egész teret egyenletesen, szépen, szabályosan betöltő kristályrácsra, lehetnek ilyen bajok vele. Most a másik példa, ami szintén szerepelt a múltkor, az a ferromágnes. A ferromágnesben a vasatomokat úgy képzeljük, mint pici kis iránytűket, tehát valami mágneses momentumok van. Nagy hőmérsékleten ezek össze-vissza mozognak, és átlagosan nulla. És rendeződnek. Ha a Curie pont alá hűtjük, akkor az egymás közötti kölcsönhatásunk már erősebb lesz, mint a hőmozgásnak a szétziláló hatása, és beállnak párhuzamosan. Na most a tér különböző pontjában egymástól függetlenül kezdődik meg ez a rendeződés. Itt így rendeződnek, ott úgy rendeződnek véletlenszerűen. Ezek a tartományok nőnek, és akkor kialakul ez a domén szerkezet, hogy itt erre mutat, arra mutat. Ki lehet számítani elméleti fizika, meg a hűtésnek a sebességéből, meg ilyesmiből, hogy mekkora ennek a mérete, ezt hívják koherencia hossznak, hogy mekkora tartományon belül egyforma nagyjából a mágnesedettség. Most egy valódi vaskristályban az történik, hogy ez így szépen jó, nőnek ezek a domének, de átlagosan. Egyik erre mutat, másik arra mutat, átlagosan nulla. Hogyha én ebben a pillanatban, amikor a Curie pont alá hűl, akkor egy külső mágneses térbe teszem a rendszert, mondjuk a Föld mágneses terébe, vagy mellé teszek egy nagy rúdmágnest, akkor az egyik irány már ki lesz tüntetve, és akkor mindegyik domén arra mágnesetődik, vagy legalábbis a legtöbb, és az egész átlagosan mágneses lesz. Ez a nem spontán szimmetria sértés. Én extra erőszakkal elrontottam a szimmetriát, kijelöltem egy irányt. Igen, és erre tessék rendeződni. És akkor ő arra rendeződött, és megsérült a szimmetria. Itt helyileg megsérült, de átlagosan megmaradt. Na most az, hogy mekkora ez a koherencia hossz, ezt a kozmológiai folyamatokban durván azzal tudjuk becsülni, persze a részletek kiszámítása nagyobb, mondjuk azzal tudjuk becsülni, hogy mennyi a világegyetem akkor a pillanatban vett életkora, mert a fénysebességgel adott idő alatt körülbelül ilyen messzire juthatnak el a hatások. Nyilván bonyolultabb a folyamat, de ezzel jól lehet becsülni azt, hogy mekkora lehet az a tartomány, amin belül nagyjából egyformák a viszonyok. Hát legalább egy fényjelet cseréltek egymással a szomszéd tartományok, és hát hogyha a világegyetem akkor 5 másodperc, és akkor 5 fény másodpercnél messzebb nem juthatott a fényjel. Tehát ezt a koherencia hozt úgy lehet becsülni, az univerzum akkori életkora. Most azok az egyenletek, amik ezekre az alapállapotokra vonatkoznak, ezek bizonyos egyszerű esetekben megoldhatók. Ugye felrajzoltam az előbb ezt a potenciálgradátot, és írtam hozzá megfelelő képletet. Tehát így néz ki a potenciál függvény. Ebből az ember ki tudja számítani, a megfelelő lehet vezetni azt az egyenletet, ami leírja ennek a rendszernek a dinamikáját, és megkereshetjük a megoldásokat. Megkereshetjük nyilván a hullámzó, izgőmozgó, változó megoldásokat, de megkereshetjük a statikus megoldásokat, és akkor beállt alapállapotba. Ennek kiváló megoldása az, hogy phi egyenlő ét a konstans. Az egész térben a mező mindenhol ugyanannyi. Hát akkor itt vagyunk, és nulla a potenciális energia, nincs mozgás, minden békés. De megoldás az is, hogyha most ilyen két doménos dologra gondolunk, errefele elkezdett kialakulni úgy, hogy plusz étanát, errefele az, hogy mínusz étan. Nő a domén, és akkor összeér. Hát kiderül, hogy van rá egy egzakt megoldás. Matematikát kedvelő kedvére a képletet is odaírtam. Tangens hiperbolikus függvény van benne. Aki tanult félvezető fizikát, és tudja, hogy ott az elektronoknak milyen az energiaeloszlása, pont ugyanezzel a függvényen találkozik. Tehát a potenciál, ez a FIV mező van leírva most a hely függvényében. Egyik irányban az értéke, hogyha elmenjünk a végtelenbe, akkor plusz éta. Másik irányban meg mínusz éta. Tehát a két végtelenben a gét alapállapot valósult meg. És közte viszont, hát ez sokáig olyan, mintha konstans lenne, és utána itt átmegy egyikből a másikba. Na most ez azt jelenti, hogy ha ugye az előző ábrákon a két fenekű görbén, ez a fi volt a változó. A fi-nek a függvényében volt megadva a potenciál. Amikor a potenciál pont éta vagy pont mínusz éta, a fi a mező éta vagy mínusz éta, akkor az energiája pont nulla. De amikor itt átmenjünk egyikre a másikra, akkor át kell kelni a potenciál hegyen, ott akkor, amikor a mezőnek az értéke nem éta, akkor ott energia sűrűség van. Tehát azon a helyen, ahol átmegy a rendszer egyik állapotban a másikba, ott energia halmozódik föl. Most mekkora ez a hely? Hát exaktul számolva, vagy nagyon szőrözve azt mondjuk, hogy végtelen, mert ez a görbe sose ér el az étát, csak így aszimptotikusan közeledik az ét vagy elő konstans, egyenesedik a mínusz étát. Tehát mindenhova energia. De gyakorlatilag, ugye a villamosmérnökök ezt a görbét, ezt egy ilyen szögletessel szokták közelíteni. Na, nem tudom, van egy villamosmérnök, de nekünk, amikor elektronikát tanítottuk, azt mondjuk, ez egy ilyen görbe, hát akkor ezt így rajzoljuk le. Hát van egy ilyen karakterisztikus szélesség, amit szintén kell így számítani, ezt, amit egy deltával jelöltem. A delta az az eredeti egyenlet paraméteréből kiszámítható. Tehát ezen a szélességen belül gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azon kívül konstans a fi, itt plusz zéta, itt meg mínusz zéta, és ezen a részen belül átmegy egyikből a másikba. És akkor az energiáját pedig úgy tudjuk lerajzolni, hogy ezen a sávon kívül gyakorlatilag nulla, és itt viszont, hát minél inkább középen vagyunk, annál nagyobb. Most két okból...
Tessék. Van ez a potenciál,
igen.
Körbe nem tudjuk
múlni. De most éppen a másik modellt mondom, amikor csak egy fi van. Majd mindjárt mondom azt is, az bonyolultabb lesz. Most ez még az előző esetem. Jó? Tehát ez a görbe, ez pedig 1 per koszinusz hiperbolikusz a negyediken. Szóval erre is van ez a képet. Két okból van energia. Egyik ok azért, mert itt magának a mezőnek az a V energiája, amit rajzolgattam, az nem nulla, mert a fi egyenlő nulla környékén ott van valamiféle érték. Másrészt azért is van energia, az egyenletből pontosan kiderül, hogy ha a különböző pontokban nem egyforma a fi-nek az érték, akkor amiatt is van egy energia. Ez ahhoz hasonlít, tessék elképzelni egy olyan golyós rugós rendszert, megint egy hosszú rudra fölfőzünk egy csomó golyót, és közéjük teszünk rugókat. Ez mindenféle bonyolult mozgásokat tud végezni. Kedvenc téma a fizikus hallgatók kínzására, ennek a kiszámítgatása. Na most, ugye ebben miért van energia? Egyrészt mozgási energia, hogyha a golyók mozognak. Másrészt amiatt van a rugókban potenciális energia, mert az egyik golyónak az elmozdulása nem egyezik meg a szomszédéval. Tehát, ha mindegyiket egyformán elmozdítom, akkor a rugók nem nyúlnak meg, akkor nincs bennük feszültség. Ha egyiket valamennyire mozdítom, a szomszédját nem annyira, akkor az egyik rugó megnyúlik, másik összehúzódik, és abban lesz némi potenciális energia. Itt is igaz ez hasonló módon, hogyha a tér szomszéd pontjaiban nem egyforma a fi-nek az érték, akkor amiatt is fellép energia. És az is egy ilyen görbe, és ez itt a kettőnek az összege. Egyrészt tehát a V-nek az értéke, másrészt pedig az ebből összejött valami. Ez tehát itt energiakoncentrációt jelent. Mit jelent az, hogy az X függvényében bizonyos tartományban ott van egy ilyen energiakoncentráció. Most, hogyha elképzeljük még a másik koordinátákat, az Y-t meg az Z-t is, akkor ez olyan, hogyha egy fal lenne. Van egy fal, a tér ketté van választva az X egyenlő nulla síkkal. Egyik irányba emeljük a mínusz végtelenbe, ott akkor a fi mezőnek az értéke mínusz zéta, a másik irányba meg plusz zéta, és a határ mentén feszültség van, energia sűrűsödött ott össze. Nem akarom mindig a politikai hasonlatokat mondani, de egymástól különböző szomszéd országok határán ott nagy a feszültség, ott állnak a katonák, és oda sok pénz kell, az energia a fizikában a pénznek felel, meg abban sok pénzt kell koncentrálni. Az valahogy így néz ki. Na most a valóságban nyilván az nem az történik meg, hogy amikor elkezd lehűlni a rendszer, akkor mindenki udvariasan a negatív féltérben mínusz zétát, a másik féltérben meg plusz zétát választ, és akkor egy szép sima fal alakul ki, hanem egymástól függetlenül neki, és akkor a határok igen bonyolult formájuk lehetnek. Hát itt van lerajzolva például, ilyen alakul lehet egy véletlen lehűlés esetén, hogy itt vannak a pluszos értékek, ott a mínuszosok, és ezek a falak így kanyarognak. És akkor a nagy pozitív tartomány belsejében van egy kisebb negatív és fordítva. Most ezt vagy úgy kell elképzelni, hogy ezek a falak görbék, de hát van egy bizonyos szakasz, ami nagyjából egyenesnek tekinthetők. És ha ezt én kinagyítom, akkor megkapom az előző értéket, hogy itt lényegében csak az egyik koordináta mentén változik a mező, és akkor ez a görbe jól megadja az energiának a sűrűségét. Az előbb mutattam ennek a szélességét, ezt a bizonyos deltát, ami az elméletből kiszámítható. Azt lehet mondani, hogy ha a falnak egy ilyen tartományának, egy ilyen egyenes darabjának a hossza nagyobb, mint az éta, akkor a falot nagyjából ilyen vékonynak, ilyen vonalszerűnek tekinthető, hogy ezt lehet érezni. Hogyha már egy deltán belül is kanyarognak, akkor biztos nem jó az előző megoldás, de ez így nagyjából oké. És van a fizikának egy érdekes elmélete, pontosan a fizika meg a számítástechnikai szimulációnak a határán, ami egy perkoláció elmélet. Szóval abból a problémából alakult ki, van egy szilárd felület, mondjuk fém, és fölötte gáz. És a gáz molekulák oda tudnak tapadni a fém felülethez. Ide egy molekula, oda, vagy egy gázatom, vagy ilyesmi. De például, ha nem atomokra gondolunk, hanem festékcseppekre, tehát festékcseppeket szórunk, és letapadnak. Mert tessék arra gondolni, hogy megy az ember, és elkezd esni az eső. Először csak eső cseppfoltokat látunk, aztán egy bizonyos kritikus átalakulás után már folyamatos vízfelületet látunk az úton. Összeérnek a különböző foltok, és egyszer csak lesz nagy tolcsa az egészből. Na ez a perkoláció elmélet, hogy hogyan alakul ez ki. És annak a matematikát alkalmaztak erre a rendszerre, és az jött ki, hogy tipikusan, tehát persze nyilván számtalan számítógépes statisztika vagy szimuláció meg egyéb után, lényegében kialakul egy nagy végtelen pozitív tartomány, meg egy végtelen negatív tartomány, és ennek a belsejében kisebb szigetek a másikból, és azok meg annál kevesebben vannak, minél nagyobbak. Tehát nagyon pici szigetből, ilyen egészen kicsiből abból sok van, ami meg nagyobb, abból meg kevesebb, és van egy nagy pozitív, meg egy negatív. Isten bizony ezt az elméletet alkalmazták a politikai szembenállásnak a modellezésére. Na most a határfelület görbéje az pedig ilyen önhasonló valami, amit fraktálnak szoktak nevezni, és mindenféle érdekes könyvekben számos ábrát lehet róla találni. Fraktálnak az a jellemző, hogy ha kinagyítom, ugyanolyan alakú marad. Ez nem egészen az, tehát nem teljesen igaz, mert van egy alsó része. Ugye Mandelbrot azt a alappéldát szokta felhozni, hogy milyen hosszú Nagy-Britannia partvonala. Hát mérjük meg egy földgömbön, hát ilyen háromszög alakú, könnyű kiszámolni. Közelebbi térképet nézek, azon már kanyarog, azt kiszámogatom. Még közelebbit, akkor már a szomszéd halászkikötőnek a csücske is be vannak rajzolva, és egyre hosszabb lesz. És ennek a jelenzéssel dolgozta ki a fraktalak matematikát. De egészen lemenni azért nem lehet. Atomi szinten már nem tudom megmondani, hogy ez itt még a szárazföld, az meg a tenger. Most ez az atom vajon hova tartozik? Tehát van ennek a matematikai végtelenig menő nagyításnak, kicsinyítésnek egy alsó határa. Itt is ez az alsó határ, ez a delta. Ez alatt már nem tekinthető ez fraktálnak, de a fölött viszont itt tekerek. Most a számítások szerint ez a delta, ez olyan 10⁸ méter, vagy még annál, tehát ilyen baktérium méretbe tartozik. Tehát ez a fal, ez tényleg nagyon keskeny, keskenyebb, mint egy papírlap, és ez jó meg van gyűrű. Hát, Istenem, valahogy így lehet elképzelni ezt a falat. Most, ha ez a modell igaz, akkor az univerzumban ilyeneket kéne látnunk. Tehát van egy nem lineáris potenciálmező, egy Higgs-mező, ami valamikor az összrobbanás környékén egy ideig azt az antigravitációs szerepet játszott, amíg még nem ment be az alapállapotba, de amikor bement az alapállapotba, azt a tér különböző pontjaiba egymástól függetlenül csinálta, és akkor ilyen alakot kapunk, persze nem kettő, hanem három dimenzióba tessék ezt az egészet elképzelni, van egy nagy felület, és itt-ott mindenhol kisebb-nagyobb szigetecskék, gömböcskék benne. Kiszámolták, hogy mi történik, hogyha átmegy a fény ezen. Tehát átmegy a fény egy ilyenen, hát törik. Szétszólódik, ráadásul frekvencia függően. Mit látnak a csillagászok? Hát mondjuk itt egy csillag, és itt vagyunk mi, jön a fénye, kicsit szétszólódik. Különböző frekvencia tartományban, vagy mondjuk rádiótartományban megnézve ugyanazt a csillagot, máshol látjuk, vagy szétkenve. Ugyanaz, mint a légkörben, a csillagok nem egy helyben vannak, hanem mocorognak, meg szikráznak, mert a légkör egyenletlenségein szóródik a fényük. A légkörben ráadásul időben is változik, hát ez sem marad ám konstans, ez is változik, de még hogyha nem is lenne időben változó, akkor is kicsit szétszorodnak. Különböző frekvencia fények kicsit más irányból jönnének, elmosodott foldogát láthatnánk. Hát ilyet nem látunk. Mi a hivatalos magyarázat? Ugye a múltkor már mondtam, hogy a felfúvódás periódusa az olyan nagyját tette ezeket a dolgok, hogy az egész belátott világéten mondjuk egy ekkora tartomány. És egyszerűen még mióta a világéletem létezik, még nem volt ideje a fénynek ideérni egy ilyen falon keresztül, mert messze van, nagyon messze van tőlünk a legközelebbi fal, 1000 milliárd fényévre. És a világéletem még csak 13,7 milliárd éves, 13,7 milliárd fényévet tett meg a fény, és még nem érkezett el hozzánk olyan fény, ami átjött volna egy ilyen falon. Ez nagyon jó magyarázat, probléma a szőnyeg alá söpörve. Volt, tehát ezt így nem látjuk. De elképzelhető, hogy nem ez a egy fímezős fizikai modell a helyes, hanem a két fímezős, akkor egészen másképp kell jellemezni a dolgokat. Ugye, mondtam, hogy itt volt valahol az a görbe, hogy akkor az alapállapotok halmaza egy kört alkot. Ez a teta szöggel tudom jellemezni a körnek melyik pontja. Az előbb csak azt kell mondani, hogy plusz éta vagy mínusz éta. Most meg kell mondanom azt a tetát. Ez pontról pontra más. Ezt akkor most úgy tudom szemléltetni, hogy felrajzolom ezt a kis vektorocskát, ami a középpontból oda mutat a megvalósult alapállapothoz, és azt a vektort az adott pontban lerajzolom. Figyelem, hoppá. Igen. Az ilyen ábrák nagyon félrevezetőek. De tessék visszagondolni arra, hogy mindenkit átvertek a általános iskolai fizika könyvbe, amikor először rajzoltak elektromos mezőt. Ugye mit mondtak, hogy ebben a pontban erre mutat az elektromos vektor, abban a pontban arra mutat az elektromos vektor. És mi van, amikor a két vektor így metszi egymást? Merre mutat? utána az ember utána gondol, hogy a vektorok nem metszik egymást, azok máshol vannak, ez szimbolikus dolog. Az egyik vektor az ebben a pontban levő elektromos térerősséget mutatja, a másik az ebben a pontban levő elektromos térerősséget. Azt mondja, és a harmadik dolog maga a geometriai tér. Azt mondja, én egy ábrára rajzolom, ez azért lustaságom, és sem a fizikát mutatja. Ezek nem metszedik egymást, mert máshol vannak. Olyan, mint hogyha lerajzolom a földgömbre a folyók folyásának sebességvektorát, az egyik folyó itt ebben a pontban megy, és erre, ilyen sebessége, másik itt megy, és arra megy, és hosszúra rajzolom a vektorokat, mert gyorsan folynak, akkor semmi nem fogja elképzelni, hogy a föld felszíne fölött 200 km-re a két vízcsepp találkozik. Ugye nem ezt jelenti, hogy ilyen a sebességvektor. Na itt is felhívom erre a figyelmet, hogy amiket itt most rajzolok vektorokat, azok nem a geometriai térben vannak, de jól lehet szemléltetni őket. Következő módon szemléltetem, tér minden pontjába oda rajzolom azokat a kis Φ1, Φ2-ből álló adott hosszúságú vektorocskákat. És akkor veszek egy ilyen zárt kurkot, és annak mentén megnézem, hogy egy alapirányhoz képest mennyit fordultak el ezek a vektorok, és összeadom az elfordulás szögét. Tessék elkezdeni, elindulok innen, megyek erre, hát itt most jobbra fordultak a vektorok, aztán elkezdenek balra fordulni, aztán megint jobbra fordulnak. Ha összeadom, nullát kapok. Mi vagy, ha így rendeződnek el a vektorok, elindulok egy adott pontból, megyek körbe a görbén, és közben a vektorok folyamatosan forognak, mit fogok kapni? Egy teljes kört, hát két pi szöget, ugye elegáns ember mindig radiánban számol, tehát két pi-nyit kapok. De el lehet képzelni egy ilyen másik félét, hogy megyek errefele, és a vektorok az ellenkező irányba fordulnak. Ugye ez a pozitív irány, akkor itt ellenkező irányba fognak fordulni, mire körbeérek, kétszer fordultam negatív irányba, kétszer két pi-t. És van ez a adat, akkor azt mondtad, hogy ez egy mínusz kettes forgásszámú konfiguráció. Most képzeljük, hogy nem ezen a görbén megyek körbe, hanem egy kicsit nagyobb másik görbén. Mit fogok kapni? Ha feltettem, hogy a mező folytonosan változik, tehát szomszédpontban nem állnak egészen másképp az érdekek, akkor a szomszéd vektor hát majdnem ugyanúgy, egy kicsit odébb, kicsit másképp ment, de nem változhat az érték, hiszen ez a k érték, ez egész értékeket vehet föl. 0, 1, mínusz 1, mínusz 2, stb. Nincs olyan, hogy ez mínusz 3,1 értéket vesz föl. Tehát nem lehet azt mondani, hogy odébb megyek a 3-as fordulatú vagy görbéről, és közben kapok egy 3,1-est, ilyen nincs. Vagy 4-es, vagy 2-es, vagy már, hogy kicsit odébb megyek, akkor továbbra is 3-as. Tehát ez a görbék mentén ez folytonosan változik. Az egész mező konfiguráció jellemző az, hogy most ez egy nullás elfordulás számú, vagy 1-es, vagy 2-es. És attól sem függ, hogyha ezt a görbét egy kicsit másképp, nem ugyanolyan alakúra veszem föl. Hogyha ez egy gumiból készült görbe, amit lehet deformálgatni. Ugye a topológia is mivel foglalkozik, hogy a kereség geometriai azokat a tulajdonságait, amik nem változnak, hogyha folytonosan deformálgatjuk. Eltépni nem szabad, összeragasztani nem szabad, folytonosan változtatom. Mi van? Hát ez az adat, ez nem változik. Ezért ezt az adatot topológiai kvantumszámnak szokás nevezni. Ugye a kvantumszám, ami a kvantumelméletben fölmerült, ez az ilyen furcsaság, amit a klasszikus fizikában nem vártak, hogy bizonyos dolgok egész értékeket vehetnek föl. A rendszer energiája egy alapértéknek egész számú többszörös. Miközben a klasszikus fizikából az jött ki, hogy akármennyien lehet. Tehát az alapértéknek ugye a kettőszörösen, vagy 0,1-szörösen is lehetne, csak egész. Tehát ezért kvantumszám. És az, hogy ennek ilyen topológiai oka van, topológiai deformációkra nézve invariáns a dolog, hát ezért hívják ezt topológiai kvantumszámnak. Minden olyan fizikai elméletben, ami egy kicsit is bonyolultabb, mint a harmonikus oszcillátor, abban fellépnek ilyen jellegű topológiai kvantumszámok, tehát a mező elméletekben, ahol a geometriai térben elhelyezkedő folytonos objektumoknak a szimmetriáját vizsgálgatják. Az elektromágneses mező, amit részletesen ismerünk a fizikából, az megfelelő módon tárgyalva nem más, mint végtelen sok harmonikus oszcillátor. Ezért is egy idő után a fizikusok már nagyon unják, mert már tavaly is megtanultuk az oszcillátort, meg most is csak kicsit többet kell írni, de ez még mindig ugyanaz. Hát Landau feltalálta a 30-as években ezt a kétfenekű görbét, és úgy szokták mondani, hogy az előző 200-300 évben a fizikusok a parabolával foglalkoztak, akkor most Landau óta ezzel, és még van néhány milliárd görbe, amivel a további néhány milliárd évszázadban tudunk majd foglalkozni. Szóval nem kell félteni a fizikát. Hát ebből a görbéből már kijön ez az érdekes konfiguráció. Hát ez topológiai kvantumszám. Na de most jön a pláne. Jó, kifele lerajzoltam a nagyobb kört. Oké. Menjünk befelé. Húzzuk egyre kisebbre ezt a kört, akkor valahol, hát baj lesz. Hol fognak körbefordulni ezek a vektorok? Hogy fognak körbefordulni? Valahol a középen van egy olyan hely, ahol az egészet már nem lehet elmondani. Na most szemben azzal a korábban emlegetett esettel, amikor a vasnak a mágnes tűit rajzoltam ilyen kicsi vektorocskákkal. Ez most másféle. A vasnál adva vannak azok a mágneses momentumok, azt nem lehet elvenni egy vasatomtól, annyi van neki és kész. Az irányát lehet változtatni. Itt viszont miért vannak ezek a nyilacskák? Mert a rendszer beállt az alapállapotba, és az alapállapot jellemezhet egy ilyen nyilacskával. Ha megyünk befelé, akkor az ilyen irányú, meg olyan irányú, meg ilyen nyilacskákat össze kell fésülni, hát ezt hogy tudja megtenni a rendszer? Ha megint visszagondolunk arra bizonyos körre, hogy mit jelentett a szög meg a nyilacska? Ez itt a Φ1, Φ2-knek a síkja, és azon belül megmutatta, hogy a Φ1-ből, Φ2-ből összerakott vektor milyen. Hát, hogyha az egyik pontban ilyen, másik pontban meg olyan, és ezek között valahogy folytonosan közlekednünk kell, hát akkor a közben levő pontokban nem a körön leszünk, hanem a kör belsejében. Mint ahogy az előbb, amikor azt mondtam, hogy az egyik végtelenben plusz éta, a másik irányban mínusz éta, köztem van egy tartomány, ahol folytonosan átmegy egyikből a másikba, és ott nem az alapállapotban van, hanem egy nagyobb energiállapotban. Így megyünk közép felé, és a középen ott akkor kénytelen lesz a Φ fölvenni ennek a pohárnak a közepén levő értéket, ami azt jelenti, hogy ott energia van. Nem az alapállapotban vagyunk, hanem energia koncentrálódik ennek a középső pontnak a mentén. Tehát, hogyha K nem nulla, ugye ez a nulla az nyilván ez így kisimítható, ebben nincs semmi, ha K plusz 1, plusz 2, mínusz 2, stb. Akármilyen ilyen érték, valahol középen kell lenni egy szingularitásnak, ahol a Φ nem az alapállapotban van. Hogy hol van, hát azt a konkrét konfigurációban ki kell számolni, de garantáltan van benne. Tehát egy nem nulla topológiai kvantumszámú állapotnak a zárt görbéjében belül van egy ilyen pont. Most ezt képzeljük, akkor most több dimenzióban. Három dimenzióban vagyunk. Ez egy metszet volt, és a metszeten volt egy görbe, és azon belül találtunk egy ilyen pontot. Most kicsit odébb megyek följebb, ott megint csinálok egy metszetet. A folytonosság miatt ez a K ott ugyanannyi lesz. Akkor ott is van középen valahol egy pont. És a folytonosság miatt ezek a pontok, ezek nem jelszótlan lesznek, hanem erre fele egy folytonos görbét fognak alkotni. Tehát azok a pontok, ahol a mező nem az alapállapotban van, ezek egy szálat, egy görbét alkotnak. Na ez a úgynevezett kozmikus húr. Tehát azon pontoknak a helye, azon pontok helyének az összege, ahol ez a Higgs-mező, ez a két komponens Higgs-mező nincs az alapállapotban, hanem a nem nulla energiájú állapotban van, ilyen topológiai okból, hogy amikor elkezdett kifagyni, akkor véletlenszerűen így fagyott ki, rendeződött, és középen ott maradt az a hely, ahol nem tud rendeződni, megint tessék a Fekete Péterre gondolni. Mindenki szépen szomszédjához illően rendeződött, azon a helyen annyira össze-vissza váltak a szomszédok, hogy nem lehet, ott akkor nem lekerült az alapállapotba, ott maradt némi energia koncentrálva, és az ilyen helyek egy vonalat alkotnak. Na most ezt úgy lehet jellemezni, hogy lerajzolgatja az ember ezeket a vonalakat, és ilyen kis spirálokkal megmondom, hogy ez egy plusz kettes csavarodási számú, ez meg egy mínusz egyes csavarodási számú, ez egy plusz egyes, ez egy mínusz négyes, ráadozol az ember ilyen dugóhúzót, hogy amíg körbe megyek ott a vonal körül, addig hányszor fordul körbe a Φ mezőkből alkotott kis vektorocska. Most maguk ezek a vonalak, ezek milyen struktúrát alkothatnak a háromdimenziós térbe, ezt végre lehet gondolni, hogy vagy önmagukba záródnak, vagy pedig elmennek a végtelenbe. Elágazni nem tudnak, mert az elágazás pontja környéken ott mindenféle bonyodalmak lépnének fel. Azt nem lehetne így topológiailag rendesen leírni. Az egész nagyon hasonlít a elektromágneses helyzet, az ott van az ember ilyen bajba. Tehát vannak drótok, és a drótok körül a mágneses mező, az megy így körbe-körbe. De másképpen meg úgy is mondtam, hogy a mágneses erővonalakra. A mágneses erővonalakra egyik egyenlet azt mondja, hogy azok nem kezdődhetnek sehol. Az elektromos erővonalak elektromos töltésben kezdődnek, és elektromos töltésben végződnek. A mágnesek nem kezdődnek sehol, akkor mit csinálhatnak? Vagy önmagukba csavarodnak, vagy pedig elnyúlnak a végtelenbe. Ez a két lehetőség. Van, erről korábban már volt szó. Jó? Tehát akkor egy ilyen konfigurációt úgy kell értelmezni, hogy középen valahol van ez a szinguláris pont, ahol a mező nem nulla, és akkor a Φ abszolút érték, a Φ1, Φ2-ből álló vektor, minden irányú végtelen, mert ha a sugárral a végtelenbe tartok, akkor visz bemegy az étához, és hogy éppen mennyi a szög, az meg itt van lerajzolva, de középen ott nem, hanem ott a Φ értéke lemegy a nullába, és emiatt ott az energia értéke fölmegy. És akkor itt van egy ilyen energetikai hupli, tehát energia sűrűség gyűlik össze ennek a szálnak a mentén. És akkor így ennek az egész hosszú szálnak a mentén valami energia koncentrálódik. Most a konkrét energia értékre van itt egy képlet, és ezt ki lehet számítani. Rossz hírem van, ez végtelen. Ebben az elméletben az jön ki, hogy egy adott hosszúságú szakaszra jutó energiát az ember kiintegrálgatja, stb. Fölintegrál végtelen. Hát ez nem nyert. biztos valami nem igaz. Ez még csak a legegyszerűbb ilyen modell, majd mindjárt mutatok kicsit bonyolultabb modelleket, amiben már nem az jön ki, hogy végtelen, hanem jó nagy, de véges. De már ebből az elméletből is kirett a következőt számolni, mi van, amikor két ilyen húr egymás közelében van. Tehát itt van két húr, és az egyik egyik pont rosszul rajzoltam, mert mind a kettő egyforma, egyiknél jobbra, másiknál balra van a tekeredés, akkor kiderül, hogy ezt az egész rendszernek az energiát ki lehet számítani ennek a távolságnak a függvényében. Azt a távolságot csak, hát sajnos végtelen, de hogyha kicsit megváltoztatom a távolságot, akkor a különbség véges. Ha közelednek egymás, akkor a rendszer energiája csökken. Hát klasszikusan ezt hívjuk vonzásnak. Van a rendszernek bizonyos konfiguráció, és ahhoz tartozik valami energia, kicsit megváltozhatom, alacsonyabb energiai állapotban megy át, hát akkor arra szeretne változni. Két húr közelebb kerül egymáshoz, kisebb lesz a rendszer energiája. Ez úgy jelenik meg, hogy úgy szeretne átrendeződni a mező, hogy közelebb kerüljenek, tehát vonzás van. Ha meg egyforma csavarodásúak, akkor taszítás van. Na most ezt úgy is el lehet mondani, vagy a numerikus szimulációk azt mutatták, hogyha például egy ilyen kettes csavarodású van, mint amit az előbb rajzoltam, körbe melyik akkor kétszeresen megcsavarodott, az ketté tud válni két darab egyszeresen csavarodottra, és azok aztán gyorsan eltaszítják egymást. Mert lényegében a plusz egyes és a mínusz egyes csavarodásokon kívül más ilyen objektumok nem létezhetnek, mert a bonyolultabbak, a nagyobb kvantumszámok szétesnek ilyen egyszeres csavarodású húrokra. Ha a fizikában föllép egy erő, akkor a fizikus rögtön megkérdezi, hogy milyen részecske közvetíti. Remélem, most már önökben is kialakult a két vagy hárommal ezelőtti előadás alapján az a kép, hogy vannak a részecskék, és vannak a közvetítő bozonok, amiket ezek kisugároznak, a másik elnyeli, és minden erőhatást így tudunk leírni. Hát ennél az elméletnél is fölmerült az a kérdés, hogy vajon mi közvetíti. Kiderült, hogy egy nulla nyugalmi tömegű részecske. Na most, ez az általános elméletben is érvényes, hogy a kölcsönhatás hatótávolsága fordítva arányos a közvetítő részecskének a tömegével. Talán emlékeznek, arra volt a gyenge kölcsönhatás bozonjaival kapcsolatban említettem azt, hogy ezek nem, azért nem olyanok, mint az elektromágnesség, ami a végtelenségig hat, mert a közvetítő részecskéknek van valamekkora energiája, és azt a semmiből kölcsön kell kérni. De mert kölcsön kér a semmiből delta E energiát, akkor delta T idő alatt vissza kell fizetni, ahol a delta T fordítva arányos a delta E-vel. Ez kettőnek a szorzata Planck állandó. Tehát a M tömegű részecskéhez MC négyzet energiát kell kölcsönkérni, akkor H vonás per MC négyzet ideig tart, csak amíg kölcsönt vissza kell fizetni. Ez alatt a részecske ennek az időnek a C-szeresét teszi meg, H vonás per M szer C. Ez úgynevezett Compton hullámhoz. Ilyen messzire tud elmenni a részecske. Ha az M nulla, akkor végtelenig el tud menni. Nulla tömege van a fotonnak. Foton tehát végtelen kölcsönhatást ad, és annak a megfelelő erő az ilyen 1 per R négyzetes erő. Hát itt 1 per R-es, de ez is a végtelenbe nyúlik. Egy véges kölcsönhatási távolságú részecskének, ugye kvantumelméletnek van klasszikus határesete, ott exponenciálisan csökkenő, tehát nem ilyen hatványszerűen csökkenő erőhatást épp, hanem exponenciálisan lecseng, és azt mondja az ember, bizonyos távolságon föl gyakorlatilag már nulla. Az elektromos erőre ezt nem mondhatom. Tehát ez egy nulla nyugalmi tömegű részecske közvetíti. Most megint egy ilyen térbeli ábra óhajt lenni, és ez a válasz arra, amit itt valaki kérdezett az előbb. Ez az annak a bizonyos pohárnak a metszete, és a pohár így erre körbe van forgatva. Ha emlékeznek, az egyik első ábrára mutattam, hogy annak a görbének a görbületével, az itteni második deriváltjával arányos a frekvencia négyzet, és ezzel a frekvenciával arányos a megfelelő részecske tömege. Tehát a mező az alapállapot körül rezeg, fluktuál, és a mezőnek, a részecskének a tömege az ezzel a görbülettel arányos. Most egy ilyen pohárban, egy adott pontban kétféleképpen lehet rezegni, vagy így a merőleges metszet alapján, vagy pedig errefele oldal irányba is el lehet mozdulni. Oldal irányba viszont tessék odébb gurítani a golyót a pohár fenekén, hát akkor nincs visszatérítő erő. Ha így keresztbe kigurítottam, akkor visszahúzza és elkezd rezegni. Ha oldalt mozdítottam, ugye ez amit elemi fizikában semleges egyensúlyi helyzetnek hívnak, a szomszéd pont az ugyanolyan helyen van, nincs visszatérítő erő. Nulla a visszatérítő erő frekvenciája, nulla megfelelő részecske tömege. Ez a Goldstone tételt jelenti, tehát hogy egy ilyen folytonos szimmetriának megfelel egy nulla nyugalmi tömegű részecske. Na most a nulla nyugalmi tömegű részecskével az a baj, hogy ezt könnyű megtalálni. Szintén szerepelt már az az ábra, hogy a részecskék impulzusa függvényében milyen részecskék energiája volt egy hiperbola, és egy adott tömegű részecske keltéséhez legalább MC négyzet energia kell. Egy nulla tömegű részecskét bárki tud gyártani. Mit csinálok, akkor jönnek a fotonok. Tehát nulla tömegűeket lehet elektronhoz, ahhoz nagyon nagy energiát kell befektetni, a semmiből kicsiholjak egy elektron-pozitron párt. Most a nulla tömegű részecskéknél, tehát nem hivatkozhatnak a fizikusok arra, hogy nem kaptak elég pénzt nagy energiájú gyorsítóra. Nulla tömegű részecskéket már mind fel kellett volna fedezni. Ott lennének a lajstromban, de ilyen részecske nincs. És akkor ilyen elméleteket azt mondják, hogy ezek hülyeségek, amiben nulla tömegű részecske következik, az biztos nem igaz. Ez nagyon furcsa elméleti csőlátás. Mindig erre hivatkozgattak. 1952-ben Young és Mills kidolgozták a Maxwell egyenleteknek egy érdekes általánosítását. Összekutyulták a Maxwell elméletet a csoportelemeitel, kaptak egy bonyolultabb elméletet, amiben nem egy mező van, hanem több mező, és együtt nagyon érdekes matematikai struktúrájuk. Csak az a baj, hogy akkor egy ilyen elméletben sok nulla tömegű foton van. És azt mondták, hogy hát ilyet nem találtunk, egy fotont láttunk, többet nem. Az egész hülyeség, felejtsük el. Arra használták, hogy matematikai új gyakorlatokat végeztek ezen az elméleten, azért, hogy a bonyolultabb, másfél realisztikusabb fizikai elméletekhez majd a tapasztalatokat használni tudják. Kiderült, hogy ezek az elméletek a helyes elméletek, amiket állandóan emlegettem, Weinberg-Salamféle egyesített elektromos és gyenge kölcsönhatási elmélet, meg a kvantum szindemik, az mind ebből a sémából nőtt ki, amit 1952-ben kitaláltak, csak közben kiokoskodtak egy olyan mechanizmust, hogy kidomálják azt, hogy miért nem nulla tömegű az a részecske. Az egyik a Higgs mechanizmus, amiről a múltkor már beszéltem. Van ez a bizonyos potenciál, és ha ez a potenciál beáll az alapállapotba, akkor a részecskék, amik ezzel kölcsönhatnak, ezzel az étával arányos tömeget kapnak. Nekik eleve nulla volt, de kaptak tömeget. A vevé meg az ébozon azért nehéz, mert kölcsönhatásban van a Higgs mezővel, és a Higgs mezőtől kap tömeget. A másik mechanizmus viszont az, hogy ezek a részecskék, ezek ugyan nulla tömegűek és végtelen hatótávolsággal lennének, de valami extra dolog nem engedi őket messzire menni. Erről is beszéltem, ez a kvark bezárás. A kvarkok és a gluonok, azok csak a proton, meg a neutron, meg a hasonló részecskék belsejében mozoghatnak, mert olyan az egymáshoz ható, egymás közötti erők, hogy ezek nem mehetnek messzire. Igaz, hogy nulla tömegűek, de mégsem mennek messzire. Tehát az a elméleti arrogancia, hogy lesöpörték a Young-Mills elméletet az 50-es években, mert hogy nulla tömegű részecskéket jósol, hát Istenem, ez nem vált be, mert utána ebből lettek a Nobel-díjat hozó elméletek, csak kicsit ravaszabbul kellett megfogalmazni. Na itt is az, hogy az ember azt mondja, ez jósol egy nulla tömegű részecskét, ez az elmélet. Hát akkor majd ki kell dumálni, hogy miért nem, de majd lesz ebből valami, majd mindjárt mutatom, hogy mi lesz belőle. Hát általában a Goldstone-tétel vagy úgy szólt, hogy az alapállapotnak van egy ilyen folytonos szimmetria, tehát nem egy alapállapot, hanem végtelen sok, és ezek között ilyen folytonos transformáció megy, akkor ahhoz tartozik egy zérus tömegű részecske, megjelenhetnek emiatt ilyen topológiai furcsaságok, és végtelen ható távolságú erő, mert ezt mind nem tapasztalták. Pedig az alapállapotok folytonos szimmetriai halmaza esetleg előfordulhat. Most jön az, hogy ezt az elméletet, ami eddig volt, ez a tiszta Higgs elmélet, ezt összeeresztjük a fizika más elméleteivel, hiszen ez nem önmagában van. Az előbb már mondtam, hogy a Higgs mezőt arra találták ki, hogy más részecskéknek tömeget adjon. Hát akkor a más részecskék elméletével együtt kell tárgyalni. Az egyik, az úgynevezett mértékterek, hát ezek azok a elméletek, a Young-Mills féle elmélet következményei, amik olyanok, mint a foton. Az, hogy miért mértéktér, az történeti elnevezés. Amikor Wigner Jánó itt volt és kérdezte magyarul, hogy a gauge elméleteket hogy hívják magyarul, mondtuk, hogy mérték, azt mondja, miért pont úgy? Tényleg, véletlen. Jó, tehát a nevét ne kérdezzék, hogy miért így szól. Ráadásul a matematikában mértéknek más fogalmat hívnak, és amikor néhány évvel ezelőtt közös iskolát tartottunk a matematikusokkal, akkor ott valaki fölháborodott, és mondta, hogy a mérték az egy másik fogalom, ne keverjük. Ő ezentúl ezt mérce elméletnek fogja hívni, és úgy is jelent meg a konferencia kiadványban, tehát aki azt olvassa, azt meg ott már se fizikus, sem matematikus nem érti, hogy most miről van szó. Na tehát, akkor a mérce elméletekről van szó. Mérce elméletekben szerepel egy másik mező, mondjuk a elektront leíró mező, és ennek van egy speciális szimmetriája, ezzel kapcsolatos az elektromos töltés. És ahhoz kapcsolódik egy vektormező. Ezt most ugye mind nem kell tudni, amit most elmondtam. Lényeg az, hogy megjelenik egy vektormező, ami olyan, mint az elektromos. Az elektromos az a tér adott pontjában nem egy szám adott, hanem egy vektor adható. Meg pontosan a kettővel, de most az nem kell bonyolítani. Lényeg az, hogy egy vektormező, és ennek is van saját belső szabadsági foka, ezeket változhat, kölcsönhat más dolgokkal. Hát akkor most úgy kell gondosítani ezt a vizsgált elméletünket, hogy betesszük ezt az elektromágneses rendszerbe tesszük az elméletbe, meg betesszük ezt, amit az előbb írogattam, ezt a Higgs rendszert, és a kettő közötti kölcsönhatást. És akkor megoldjuk az egyenleteket. Hát most már részleteket nem mutatom. Az derül ki, hogy előfordulhatnak olyan húrok, megint ezek az előzőleg elmesélt furcsa szimmetriák, amik körül valahogy így rendeződik el a elektromos tér. A Higgs mező ilyen furcsán rendeződik el, de plusz e körül még a mágneses tér is, most már van mágneses tér is, az is így körbeáll, furcsa módon körbe, mint a villanydrót körül, és ezért ebben a húrban áram folyik. És szóval egyre bonyolultabb, ez mind a vákum, csak tessék elképzelni, a vákumban ilyen struktúrák alakulnak ki, és az egész az valahogy olyan, hogy itt van a húr magja, az a rész, ahol a Phi mezőnek ez a nem alapállapoti megoldása van, és van akkor egy következő zóna, ahol a Phi mező már lement az alapállapotába, de az elektromágneses mező még ott kavar, ez szélesebb, vastagabb, olyan, mintha a drót körül szigetelőt tennénk. Hát rendes ember leszigeteli a drótot, és azon kívülre viszont már nem jut ki egyikből se, és itt kívül, ezen a vastagabb zónán kívül már nincs se elektromágneses, se Phi mező. És hogyha most kiszámoljuk az egész rendszernek az energiát, akkor egy adott hosszúságra véges értéket kapunk. Kiderült, hogy azért volt végtelen energiája a puszta mezőnek, mert túl lassan csengett le itt a húrtól távol a mező, és ha az ember összeadta az összes távolságból, összesen végtelent kapott. Itt viszont az elektromágneses mező leárnyékolja ezt, és egy adott szakaszra véges hosszúság jön ki. Durván szólva azt mondhatjuk, hogy most azért nincs távolhatás, hogyha visszaolvassuk ezt az erőzőt, hogy Goldstone azt mondta, hogy van végtelen ható távolságú erő, mert volt ez a folytonos szimmetria. Ezt úgy szokták mondani, hogy a foton megette a Goldstone bozont. Nyam-nyam, és két darab nulla tömegű részecske helyett lett egy olyan, ami nem nulla tömegű, és ezért az egész hatás nem nyúlik a végtelenbe. Ez úgynevezett Goldstone mechanizmus, vagy a Goldstone-Higgs mechanizmus. Nagyon ravasz ötlet, szépen részletesen ki van dolgozva matematikailag. Az a lényeg, hogy egy ilyen konfigurációnak már véges az energiája. Energia, sűrűség az így számítható ki, csak az a baj, hogy nem tudom mennyi az éta. Ugye az éta az mi volt, hogy mennyi ennek a mezőnek a alapállapotának mennyi az értéke. Ezért ennek az elméletnek a különböző verziójában az emberek különböző értékeket adnak az étának, és ezért más értékeket adnak arra, hogy mennyi egy darab húrnak mennyi az energiája. Nyilván ezt be kell lőni részecskefizikai mérésekkel. Maga az egész Higgs mező a részecskefizikában bukkant föl. Ott kell mindenféle következtetéseket levonni, és onnan kapni a értára hatatokat, amíg a Higgs mezőt meg nem, a Higgs részecskét meg nem találják, addig ez nem megy. Ugye tessék emlékezni a görbére. A görbének két adata van. Milyen messze van a gödör feneke a közepétől, az az éta. Másik az, hogy mennyire görbe ott a két fenekű potenciál görbe fenekénél. A Higgs részecske, amit keresnek, az a gödör feneke körüli rezgésnek a kvantum, az ennek a görbességétől függ. És ezt még nem találták meg, mert itt úgy látszik nagyon görben, tehát nagy a tömege, nagy az energia, még nem találjuk. Az, hogy milyen messze van, ez egy másik adat. Tehát a kettőt nehéz összehozni, és ezért nincsenek pontos adataink egyelőre. Az a kérdés, hogy ez az elméleti számolgatás, amit eddig mondtam, ez mennyire kapcsolható össze a reális részecskefizikával, csillagászattal, kozmológiával. Ugye egyszerű modellek, amik itt voltak, ezek arra jók, hogy az alapjelenséget lehet értelmezni. Ki lehet dolgozni a fogalmakat, a legegyszerűbb esetben meg lehet oldani az egyenleteket. Ugye mindenki látott már olyan ábrát a fizikakönyv, mert végtelen hosszú drót körüli mágneses tér. De végtelen hosszú drótot még senki nem látott. Ez azért az embereket nem szokta zavarni, egy valódi drót előbb-utóbb elkanyarodik, de hát azon a részen, ahol még elég messze van a kanyarod, nagyjából jól vannak lerajzolva a mágneses erővonalak. Vagy így kell ezt képzelni, hogy ezek az nagyon egyszerű modellek, amiben csak egy-kétféle részecskét, egy-kétféle mezőt tételezünk föl, azokat is a legegyszerűbb verzióban arra jó, hogy az ember új gyakorlatot végezzen, és kidolgozza a megfelelő matematikai megoldásokat, rá érezzen, hogy mi az, amit keresünk egy ilyen elméletben. Aztán, amikor reális modelleket akarunk csinálni, akkor mindent bele kell tenni, amit tudtunk, a létezik, és akkor az összes 2000-féle, vagy nem tudom hányféle részecskét, meg a mezőket, meg azoknak az összes tulajdonságait, azok már olyan kezelhetetlenek. Egyszer láttam, valaki fölírta a jelenlegi hivatalos részecske fizikai elméletnek az alapfüggvényét, nem a mozgásegyedeket, csak az alapfüggvényét, három egymást követő két órás szemináriumon írta, és abban még egy csomó rövidítés volt. Szóval a részletes elméletnek a részletes kiinduló pontjának a fölírása az több mint 6 óra, értő hallgatóság előtt, akik egy-egy betűről tudják, hogy egy betű az egy olyan rövidítés, ami szintén két órás előadásokat lehet tartani. A reális modellek azok most is nagyon bonyolultak nyilván, tehát az a csillagászok nyilván tudják, mert Ptolemaisz epiciklusai is elég bonyolultak voltak. Most amit itt el kell mondani, ez az energetikai sivatag, ami ezzel kapcsolatos. Ez itt az energia skála logaritmikusan. Ember ment a természet virágos kertjében és mindenféle szép növényeket látott. Elektron voltnál vannak az atomok. Sőt, annál kisebb tized elektron voltnál vannak a molekulák. Mit jelent az? Elektron volt az az energia, hogyha egy voltnyi potenciálon fölgyorsítunk egy elektront, mekkora lesz a mozgási energiája. A kémiai reakciókban, amikor az elektronhéjak átrendeződnek, akkor elektronvoltnyi vagy tized elektronvoltnyi energiák cserélnek gazdát. És ebből az energiából származik például a tűz. Tehát amikor az ember így melengedte kezét, akkor atomonként tized elektronvoltot bányászik ki az anyagba elrejtett energiából, és jól érzi magát, és jól süti rajta a húst. Tehát, amikor már szerves kémiát játszunk, ez például vagy szervetlen kémiát, robbanóanyagok, meg ehhez hasonló disztóságok, ott már egy nagyságrendben nagyobb energiák szabadulnak föl, azon nehéz is hússütögetni. Hát itt akkor már egy-egy atomnak a energia, vagy elektronhéjának a teljes szétverésről van szó. Megyünk tovább, kiloelektron volt, tehát 1000 elektron volt és megaelektron volt között találjuk a magfizikát. Atommagok bomlása, átrendeződése, atombomba, stb. Tehát egy részecskéből kiloelektron voltnyi, megaelektron voltnyi energiák a felszabadulás, ez a következő érdekes tartomány. A kicsit odén menvén megaelektron volt, tehát millió elektron volt és giga, azaz milliárd elektron volt között találjuk a hadronokat. Tehát azok a részecskék, mint a proton, neutron, és ezeknek a belsejének a gerjesztése. Ennyi energiát adunk egy protonnak, akkor a proton belsejében mozgó kvarkok egy kicsit magasabb energiaállapotba kerülnek, és például delta részecskévé alakulnak. Az olyan, mint a proton, csak nagyobb a spinje, nagyobb az energia, aztán visszabomlik, kisugározza a felesleges energiát. Ez a hadronfizika. Na most, nagyon örvendetesnek tartjuk, hogy ez ilyen szép ligetes szavannás tartomány, és nem dzsungel. Valaki nagyon örül neki, hogy ez a két tartomány összefügg, akkor kémiai manipulációkkal, tűzzel lehetne például atommagokat megváltoztatni. Az alkimisták ezt szerették volna. Hát még nem tudták, hogy vannak atommagok, de bizony mondjuk vasból aranyat csinálni, az atommagának az átrendezését lehetne jelenteni kémiai manipulációkkal, olvasztással, melegítéssel, savval öntögetéssel. Hogyha ez a két tartomány közelebb lenne egymáshoz, az atomhéj manipuláció beleszólna az atommagba is. Kettő szerencsére távol van egymástól, alkimisták ráfáztak. Jó, mehetünk itt tovább. Itt is van egy újabb ilyen szakasz, tehát a atommagnak a manipulációja az nem bontja meg a proton-neutron egyediségét. Megyünk tovább, valahol gigaelektron volt és teraelektron volt között, itt van a kvarkanyag. Ez, amit most tegnap előtt megint bejelentettek, hogy megtalálják, mi megtalálták, megint, hogy felkerüljön a világsajtóba, azt mondták, hogy ez majdnem olyan, mint egy fekete lyuk. Valaki már olvasta az Indexen, hogy a részecskék belsejében fekete lyukat találtak valami, ehhez hasonló teljesen zavaros szöveg jelent. Meggondolom, néhány fordítási hibával, meg a szerző elmondta újságírónak, az lejegyzetelt, a másik az megette, stb. Szóval tovább adták, és nagyon zavaros lett a szöveg. Összelőttek atommagokat, és a belsejében aztán eltalálva a neutroncsillag belsejében is emlegetett kvarkanyagot valószínűleg már megint megtalálták, mert ez valahol itt van, itt tartunk most. Itt tartanak a gyorsítók, és a fizikusok most erre indulnak. Biztosan vár ránk valami csodálatos elvarázsolt kastély, 10-19-en gigaelektron voltnál, tehát az jó messze van még, ott van a Planck tömeg, Planck energia. Amit már sokszor emlegettem, ott lesz a kvantumgravitáció. Hogy addig mi van? Hát Isten tudja. Ő biztos, de mi nem tudjuk, hogy itt közben mi van. Ez az energetikai sivatali. Eddig lehetett lépegetni. Hát 1000-szeres energia lépcsők vannak, mindig felfedeztünk valamit, mindig adtak érte Nobel-díjat. Most tessék elképzelni, hogy a gyorsítókat finanszírozó politikusoknak azt mondani, hogy adjatok pénzt, hogy építsünk ide egy gyorsítót, hogy azon végzett kísérletek tapasztalatára építessünk még egy gyorsítót, 50 év múlva, aztán még egyet. Mert hogyha nem, most abba hagyjuk, akkor sose épül meg az a gyorsító, amivel majd ezt is fel fogjuk fedezni. De itt viszont nem várható semmi extra. Oké? Hát építsük, és akkor majd a ti politikai utódaitok 200-300 év múlva, vagy 500 év múlva, majd egyszer csak már tudnak annyi pénzt adni, és nekünk már lesz annyi technológiai tapasztalatunk, hogy megépüljük azt a gyorsítót, amivel majd biztos nagyon érdekes dolgokat fogunk felfedezni. Ezt senki nem meri beírni egy pályázatba, és hát úgyse adnának rá semmit. Ezért történtek olyan érdekes manipulációk. Ugye mondtam már, hogy a kvarkoknak a egyik töltés jellegű tulajdonságot úgy hívják, hogy szín, hogy piros sárga, tehát szín, kvantum szín dinamika. Ezért például a részecskefizikusok egyik csoportja kitalált egy olyan elméletet, ami itt van. A következő részecske gyorsító generátor. Úgy hívják, hogy technicolor. Ugye ez volt a color modell, azok a technicolor modell. A kvarkok belsejében vannak kicsik, azért másféle színük van. Most a hozzáértők tudják, hogy a technicolor azt jelenti, hogy mesterséges. Azért találtam ki, mert ott amúgy nincs, nem is gondol senki komolyan, de ez egy mesterséges modell, ami matematikailag valamennyire megalapozott, és azt lehet mondani, hogy három nagyságrendel odébb már lesz valami. Ez egy ideig divatban volt, aztán a politikusok rájöttek, hogy ez techni. De most másféle ötletek vannak. Hát ez a modell, amiről most beszélek, ugye honnan jön ez? A egyesített mezőelméletekből, és ezeknek a továbbfejlesztései lesznek, ezek a GUT, tehát nagy egyesített elméletek, stb. Azok valahova ide jósolják ezt a bizonyos műt. Mi volt a mű? Ennek a kozmikus szálnak az energiája. Tehát most lehet azt mondani, hogy ha adtok egy-két-három nagyságrendi gyorsító építési energiát, akkor valahogy megtaláljuk a kozmikus szálakat, és létre tudjuk hozni a laborba. Akkor lehet rá csomót kötni, szóval mit tudom én, mit lehet vele csinálni. Szóval várható az valami érdekes. Ugye van egy ilyen politikai tudományos presztízs verseny, hogy ne csak Amerika kapják a Nobel-díjakat, Európa finanszírozza a CERN, stb. A politikusokat nem érdekli a részecske fizika, az érdekli, hogy na most akkor minél több Európa is kapjon Nobel-díjat. Ezért adják a pénzt, ezt nem kell megmondani az adófizetőknek, de hát fizikusok örülnek, hogy ilyesmiért kapnak. Hát itt most megint lehet ilyesmiket mondani, vannak érdekes dolgok, amiket ide várunk. Mivel az éta paraméter, ez nagyon nem ismert, ezért lehet itt, vagy itt, vagy itt, vagy amott is, és már azt senki nem mondhatja, hogy három éven belül, vagy három részecske gyorsító generáción belül föl fogjuk fedezni ezeket az izéket, egyáltalán, hogyha léteznek. Szóval azért ez kicsit sikamos a dolog, de hát azért érdemes vele foglalkozni legalábbis. Magyarországot az a probléma nem fenyeget, hogy erre kell költeni a pénzt, vagy nem. Elméletileg nyugodtan tudunk rajta dolgozni. Honnan kaphatunk korlátokat? Kozmológiából, illetve csillagászati tapasztalatból. Ugye van a kozmológiai Murphy-törvény, hogy ami létezhet, az elő is fordult, az univerzum energiája a végtelenből esett le, hát akkor a nagy energia dolgok is megtörténtek, létrejöttek. Egy ilyen topológiai objektum nehezen bomlik el. Ha valamikor létrejött, akkor vagy itt van, vagy pedig amikor elbomult, akkor látványos döglődési nyomokat hagyott maga után. Az univerzumban ezt meg lehet találni. Ezt papíron ki lehet számolni, és akkor meg lehet kérdezni, hogy látják-e a csillagászok. Na most vannak még rafináltabb modellek. Az egyik azt mondja, hogy sértsük meg a sértett szimmetriát. Hát itt volt ez a potenciál görbe, ami teljesen szimmetrikus volt. És most azt mondom, hogy hozzáadok ehhez a potenciált még egy kis valamit, ami viszont ettől a körbe menő szögtől függ. Tehát most a pohárra kell gondolni, és kell gondolni, hogy a pohár alá oda tettünk egy morzsát. A pohár nem pontosan vízszintesen áll, az egyik oldalt egy kicsit fél. Ha ebben vizet teszek, akkor az egyik oldalt legurul a pohár alapkörének a fenekére. De hogyha egy golyót teszek bele, vagy nem is golyót, hanem egy kockát, az már nem biztos, hogy lecsúszik, mert az esetleg megállhatott is. Hát ezt az ember megmondja, hogy adott test, az itt még, vagy valódi pohár se teljesen vízszintes, persze. Hát van egy olyan kicsi dőlési szög, aminél még nem veszi észre még a vízcseppcse, hogy neki le kell gurulni. Ezt a paramétert egyszerűen kicsire tudom beállítani, hát a potenciál gödörnek a igazi feneke, ugye van egy legalacsonyabb energiállapot, meg a többi az majdnem egyforma, de egy picit eltér. Ez egy explicit szimmetria sértés, tehát ez nem egy spontán, nem a természet maga választja ki a sok egyforma állapot közül az éppen véletlenül melyikbe megy, hanem van egy határozott a legalacsonyabb állapot, de hát nem túlságosan erős ez a sértés. Na most ezt akkor, ha megint követjük az univerzum történetében, akkor most tessék elképzelni, amikor nagy az energia, hát akkor tök mindegy, hogy itt mi van a gödör fenekén, morzsa vagy nem morzsa, akkor fluktuál a fémező, átlagosan nulla. Megérkezünk ide, akkor megvalósul az, amiről eddig beszéltem. Hogy nagyjából egyforma mindegyik állapot, azaz kialakulhatnak, tehát beesik az egyik helyen ide, másik helyen, a harmadik helyen, amoda, kialakulhatnak ezek a húrok. Tehát a bizonyos helyeken így nagyjából párhuzamosan állnak be a fémezők, más helyeken meg közben kialakul ez a véletlenszerűen ott maradó szingularitás, és akkor jöhet, jött egy húr. És később viszont, amikor még alacsonyabb az energia, már ezzel összemérhető, persze nyilván ezt úgy kell rajzolgatni, ez a kis rész, ez kb. Milliomod része ennek a másiknak, tehát megint tovább tágul a vigyelten, hűl, és akkor már észre lehet venni ezeket a pici különbségeket is, akkor azt mondja, hogy bocsánat, aki itt ide jött, az rosszul választott, mert az nem az igazi alapállapot, tessék átrendeződni ide az igazi alapállapotba, és akkor azok a vektorok, amik körbe-körbe álltak, azok szépen illedelmesen befordulnak arra, amerre igazából kell állni, amerre igazi az alapállapot. Tehát ez a három történeti fázis jön egymás után. Most hogy lehet ezt akkor lerajzolni? Eredetileg össze-vissza álltak ezek a vektorocskák, akkor kialakul ez a rendszer, és például van itt egy nagy középen, ott a hull. És utána szólnak, hogy hoppá, jobbra néz, és mindenkinek arra kell menni. Tehát nem tud mindenki folytonosan jobbra nézni. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen tartomány, nem tudom mennyire sikerült itt megmutatni, tehát itt akkor ezen a rövid tartományon belül így valami átfordulnak, és akkor itt közben csinál egy bukfencet az egész rendszer, de egy nagyon keskeny csávon belül. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan vékony rész, ahol nincs energetikai egyensúly. Tehát egyrészt itt volt, már azt tudjuk, hogy ott nem az alapállapotban vagyunk, másrészt itt van egy egész ilyen sáv, ez kisebb nagyságrendű dolog, tehát ez az alfával függ össze, ennek a nagyságával, és ki lehet számítani, hogy itt hogy van, tehát van itt ilyen vékony rész. És ha most hosszába képzeljük, hogy erre van a húr, akkor a húrhoz hozzákapcsolódik egy ilyen vékony felület, egy lepedő, amelynek mentén energetikai disznóságok vannak. Tehát úgy lehet képzelni, hogy a húrt egy ilyen hozzácsapott fal kíséri, mint hogyha húzna egy ilyen ráragasztott függönyt, amit így rengetünk a térben. Most lehetséges az, hogy van itt egy húr, itt meg egy ellentétes forgású húr, és akkor a kettő között kialakul egy ilyen sáv. Vagy amikor a húr bezárul, akkor középen van, ott van ez a bizonyos tartomány. Vagy még bonyolultabbak, ilyen lyukacsos lemezek, fraktál felületek is alakulhatnak, hogy itt egyre kisebb lukakkal van az egész teli szemcsészve. Ezek mind lehetséges megoldási egy ilyen kicsit bonyolultabb elméletnek. Egy hasonló másik jellegű dolog, amikor, hogyha háromdimenziós lenne az a bizonyos fi, tehát nem egy, hanem három komponens lenne. Tessék egy pillanatot utána gondolni. Egy fi mezőnél két érték van, és akkor az elválasztott tartomány kétdimenziós fal. Két fi mezőnél, akkor ezeket a nyilakat így síkba tudom rajzolni, és akkor a furcsa objektum az egy szál, az egy egydimenziós. Három dimenzióban mindenfelé állhatnak a vektorok, és akkor a furcsa tartományok egy pontra mennek össze. Ez, amit monopólusnak szokás nevezni. Tehát az viszont tényleg olyan, mint egy hagyományos részecske, egy kicsi valami, ahol nagy energia van, és körülötte vannak ezek a fémezők. Most ebben az esetben viszont akkor ezt úgy lehetne elképzelni, hogy itt van egy monopólus, ott egy antimonopólus, köztük voltak itt mondjuk az erővonal, ugye ilyet már múltkor is rajzogattam, besűrűsödnek ide ezek egybe, olyan, mintha lenne egy olyan húr, aminek a két végén lenne két kis bungó. Tehát a két eredetileg ilyen gömbszimmetrikus jellegű monopólus között, akkor ilyen szálba összerendeződött a topológiailag nem tisztességes helyeknek a halmaza, és akkor egy véges húrt kapunk a két végén egy-egy monopólussal. Ezek mind lehetséges megoldásai az elméletnek, nem tudjuk, hogy a reális modellben ezek közül melyik valósul meg. Na most milyen a dinamikája ennek a rendszernek? Ugye láttuk, hogy a húr energiája a hosszával arányos, tehát az jött ki, hogy egy adott szakasznak az energiája véges. Akkor egy hosszabb húrnak nagyobb az energiája, mit szeretne csinálni, és a kisebb össze akar húzódni, mint a rugó. Amit megnyújtottak, össze akar húzódni. Hát, hogy szeretne összehúzódni, olyan, mintha belső feszültség lenne. Mivel kell ezt összehasonlítani? A gázzal. A gázzal szeretne szétterjedni, annak nyomása van. Ezt formálisan úgy tudjuk leírni, amikor a negatív nyomása lenne. De csak bizonyos irányokban, adott irányban szeretne összehúzódni. A gázban minden irány egyen értékű. Itt viszont ez egy ilyen furcsa objektum, ami egyik irányba szeretne összehúzódni. A rugalmasságtanban vannak ilyenek. Hogyha például egy felfújt lufinak a gumianyagát nézzük, akkor egyik irányban összenyomás van, tehát belemennénk a gumi belsejébe és megnéznénk a helyi viszonyokat, egyik irányban összenyomódik a gumi, másik irányban meg szét van húzva. Ha elvágnám, akkor erre fel egy szétugrana a gumi, ha így vágnám, akkor az összenyomná a nyomást. Tehát irányfüggő feszültségek lépnek föl benne. Na most számítógépes modellekkel ellenőriztük, hogy mi történik egy ilyen húrral időben, milyen dinamikája van. Tehát hűtjük a világegyetemet, és akkor egyszer csak átmegy a fémezőbe a átalakulásba, össze-visszállnak a vektorok, szépen elkezdenek a szomszédok összerendeződni, és akkor észreveszik, hogy hát néhány helyen olyan furcsán álltak, hogyha a körbe mennek, akkor a topológiai kvantumszám nem nulla, akkor köztük ott van egy ilyen húrszerű rész, ahogy csökken az energia, egyre inkább összeszűkül és eléri azt a delta vastagságot, ami elméletileg kiszámítható. Most magának a húrnak a kezdeti alakja olyan cikcakos fraktál, olyan, mint a Brown mozgás pályája. Az első lépés ennek a dinamikája az, hogy a kis egyenlőtlenségek ki fognak simulni. Ugye, megint tessék úgy elképzelni az emberi társadalmat, összedobálnak egy terembe egy csomó embert, és együtt kell működni. Hát először az jön ki, hogy egymással nagyon nem összeférők azok külön mennek, és akkor ilyen helyileg összedolgozó csoportok tudnak kialakulni, miközben az egészben lehetnek nagy különbségek. Valami ilyesmi lesz itt is, a helyi rücskök azok kisimulnak, és lesz belőle egy ilyen rendszer. És aztán ez elkezd tovább evolválni, a nagy görbületek kisimulnak, végül már csak a legnagyobb hullámhosszú görbületek maradnak meg. Valami ilyen, és ezt lehet számítógépen az egészet szépen szimulálgatni. Egész bonyolódik, hogyha ezt a táguló világegyetemben játsszuk le. A táguló világegyetemben minden pillanatban be lehet rajzolni, mekkora a horizont mérete, ugye eltelt már T idő a világegyetemből, a oksági kölcsönhatás kauzális kapcsolatoknak a lehetséges maximális mérete, az C-szer-T, ezt mindig be lehet rajzolni. Tehát adott pillanatig csak egy ekkora tartomány tud kisimulni, mert a szomszédjától még nem kapott információt. Tehát ez a rücskösség, ez egy-egy ilyen C-szerté tartományból kisimul, tehát adott pillanatban van egy ilyen karakterisztikus mérete. Aztán nő tovább, múlik az idő, egyre nagyobb lesz ez a rész, és egyre nagyobb tartományok simulnak össze, végül már egészen egyenes jellegű szép simává válik a dolog. Most mi van, hogy ez a húr zárt volt? Ez ugye nem nagyon különbözött az előzőtől, de egy zárt húroknál, ott viszont előbb-utóbb a világegyetem tágulása során a kauzális gömbnek a mérete le fogja hagyni a húrnak az adott méretét. Tehát először nagyon rücskös volt, de végül is zárt, akkor egy-egy része kisimul, aztán egyre nagyobb része simul ki, és amikor túllépi a kauzális kölcsönhatásnak a gömbje, akkor az egész már egységes objektumként fog viselkedni. Nem sok kis különálló rész, ugye a katonákat megtanították együtt menetelni, most az egész már egy rendszernek tekinthető, és együtt viselkedik, és akkor ebben az egész objektumban most már kialakulnak ilyen dinamikai folyamatok, például így elkezd oszcillálni. Az derül, hogy ilyen elliptikussá válik, és az ellipszis így oszcillál, miközben egyre kisebb lesz, és végül, amikor összeroppan a magának a húrnak, a vastagságának a méretén, akkor már nem tekinthető ugye húrnak, és akkor megszűnik. Tehát ez a történet. Azt mondja a történet, hogy körülbelül 10-100 oszcillációs periódust tud elviselni, és az alatt szépen annyira összeesik, hogy eléri a kritikus méretet, és akkor neki annyi. Tehát nem túlságosan sokáig tudja ezt. Mivel érdemes összehasonlítani? Lengetem az ingát, leng, ha nem adok neki extra energiát, akkor előbb-utóbb megáll. Matematikailag az azt jelenti, hogy végtelen sok lengést végez, egyre kisebb amplitúdóval. Fizikailag nyilván, amikor azt mondjuk, a kitérése kisebb, mint egy atom, hát az már nem értelmezhető, hogy mennyi a inga lengése, amikor már a kitérés szék olyan iciri-piciri. Itt nem arról van szó, itt néhány, nem túlságosan sok lengés után eléri a saját létezésnek a fizikai határát, és akkor kész passz. Most egészen furcsa dolgok tudnak történni, hogyha több ilyen húr találkozik, amik ugye egymástól a térben különbözően keletkeztek, és valahogy mozognak, és akik találkoznak. Hát itt most így lerajzottam, például van egy ilyen típusú folyamat. Most ott, ahol a két húr találkozik, ugye tessék elkezdeni, egy ilyen húr az annak a rövidítése, hogy annak a környékén nem egyszerű a fímezőnek a konfigurációja. Tehát magán a húron ott nem alapállapot van, ha két ilyen hely közeledik, akkor az egyik körül így rendeződött, a másik körül meg amúgy rendeződött, akkor ott mindenféle katyvasz van. Hát ezt nyilván számítógépen kell modellezni, és egy ilyen érdekes folyamat történik, az ilyenek átmetsződnek így, aztán kiegyenlítődnek, és akkor ez belőle két ehhez hasonló. Egy ilyen jellegű folyamatot már mutattam a mágneses erővonalak átmetsződésénél. Mágneses mező, ami a Föld körül így lebeget, ott is történhetnek ilyenek, hogy erővonal össze, és akkor másképp csapódik, és az is úgy modellezhető a mágneses erővonal, de egy gumiszál, az is aztán összehúzódik, tehát lecsatolódik róla egy ilyen mágneses gyűrűcske, ehhez hasonló. Lehet olyasmi is, hogy a húr önmagát metszi, tehát így megtekeredett a térbe, és akkor itt lesz egy ilyen átmetsződés, és akkor egy ilyen zárt húrok leválik róla, és utána aztán némi oszcilláció után megszűnik. Az ilyen folyamatok energiát vesznek el a húrtól. Például, hogyha húrral határolt falakat nézünk, amit az előbb mutattam, ugye itt van egy ilyen sáv, aminek a két oldalán húzódik a húr. És két ilyen találkozik, akkor itt is egy ilyen átmetsződés jöhet létre, és ilyen alakká válhatnak át. Vagy például megtörténhet az is, hogy két ilyen húrral határolt karika találkozik, és akkor egyik így belemegy, és ott egy ilyen luk lesz benne. Tehát egy ilyen fal meg antifal találkozik, és ott azon a részén kiölik egymást. Ezeket mind exaktul meg lehet csinálni számítógéppen. Lehet például a monopulussal határolt húrokat is nézegetni, amit az előbb mutattam. Például így találkoznak, és akkor ezeken a helyeken, ahol ezek a húrocskák meccik egymást, ott mindenféle ilyen kiegyenlőtések lesznek. Rövidebb húrok lesznek, emelgetik el a kedvezőbb, és ezek aztán szintén oszcillációval összehúzódnak, és a végén a két végén levő monopólus, antimonopólus találkozik, és azok, mint a szokásos részecskék annihilálódnak, szétsugároznak. Na most például egy közönséges, a legegyszerűbb elméletben levő húrnak az oszcilláció során az történhet, amikor jön, akkor így megtekeredik, akkor itt lefűződik, és sok kisebb húr lesz belőle, és az aztán tovább tekeri magát. Mérték elmélet nélküli puszta Higgs elméletben ezek a verziók lehetségesek, ennek az a fizikai ok, hogy ilyen alakú vonzóerő lépett fel a húrok között. Most ha viszont azt a bonyolultabb elméletet nézzük, amikor mondtam, hogy a húrnak véges energiája van, mert mint egy szigeterőcső veszi körül az elektromágneses mező, akkor egészen megdöbbentő alakú megoldások lehetnek, ilyen popsi alakú görbék alakulnak ki, tehát ilyen csúcsa van egy ideig a matematikában katasztrófa elmélet címén divatos volt a Tomnak és Körének az az elmélet, ami ilyen furcsa alakú görbéknek a tudománya volt lényegében. Ezt úgy lehet elképzelni, például egy térben tekeredik egy görbe, és föntről ránézek, és ha egy vetületet látok, akkor az valami ilyen alakul lesz. Tessék elkezdeni egy ilyen spirál, föntről nézek, van rajta egy ilyen pont, és akkor ennek a finom részleteit kidolgozták Tomék, és ezt alkalmazták aztán számtalan fizikai, meg társadalmi, meg mindenféle furcsa jelenségre, és hatalmas hablatyos nevet adtak neki, egy katasztrófa elmélet. Matematika nagyon érdekes dolog, de azért nem akkora, mint amikor a társadalmi körítése volt. Na itt fölbukkannak ehhez hasonló érdekes dolgok, és egy ilyen objektum ilyen típusú mozgásokon keresztül oszcillálhat, és az a furcsaság, hogy ez a csúcs, ez a pont, ez maga fénysebességgel mozog. Ez érdekes melléktermék ennek az elméletnek, hogy ez nem részecske. Ez a húrnak, tehát a mező konfigurációjának egy bizonyos speciális kitüntetett helye, de az, hogy éppen hol van az a kitüntetett hely, az fénysebességgel mozog. Tessék arra gondolni, amikor az ember azt gondolja, hogy a hullámok azok úgy arra mennek. Áll az ember a Balatonba, és ott van kettőnk között a labda, és megkéri a haverját, hogy lengesse meg a vizet, és a hullám majd ide fogja sodorni a labdát. A labda nem jön oda. A hullám odaér, simogatja a hasamat, de a labda függőlegesen fog föl lemozogni. A hullámnál így mozog. A hullámnak a mozgása, az, hogy a hullám hegy milyen gyorsan megy, az nem a mező anyagának a mozgása. Itt is valahogy azon pontok helye, ahol ilyen furcsa mezőkonfiguráció, az nem a mező anyagának a mozgása. Tehát, hogy ez fénysebességgel megy, ez tekinthető ilyen fura, érdekes dolognak. Na most az egészet még bonyolíthatjuk a gravitációval. Elnézést kérek a tenzor egyenletekért. Einstein azt mondta, hogy a téridő görbülete arányos, ide kéne ugye beírni a gravitációs állandót, csak azt az elméleti fizikusok egynek veszik, azért nem írtam be, az anyagra jellemző mennyiségekkel, ez már többször szerepelt, az anyagra jellemző mennyiségeket egy ilyen nézetes táblázatba belerakjuk, energiasűrűség, energiáramsűrűség, impulzussűrűség és a feszültségek, ezek összesen 10 darab mennyiség, amiket el lehet rendezni 4x4-es táblázatba ízlésesen. Most amikor ennek veszi az ember a Einstein egyenletnek a newtoni határ esetét, akkor a bal oldalán kijön az, amit Newton mondott a gravitációs potenciálra, tehát az itt szereplő mennyiségekből egy marad, a 10-ből a gravitációs potenciál, megjelenik meg fel a differenciál egyenlet, és itt pedig ennek a négyzetes táblázatnak a hátlójában levő mennyiségek összege. Az számít. Az pedig lényegében a energiasűrűség, hát itt most tömegsűrűséget írtam, de hát végül, hogy a célegyenlő egy, akkor az ugyanaz, és a nyomások. Közönséges gázban, ugye mit kell beírni? Háromszor a nyomást kell beírni, mert az minden irányban ugyanaz. Egy nem izotróp anyageloszlás esetén, akkor három különböző irányban másféle nyomások vannak. Mondtam az előbb a lufinak a gumiát, hogy egyik irányban összenyomás van, másik irányban húzás, akkor különböző előjelőek és más nagyságúak ezek a nyomások. Hát nézzük a húrt. A húrnál az egyik irányban össze akar húzódni, az már nem is nyomás, az már szívás. Tehát akkor negatívnak kell tekinteni, ide be kell írni mínusz ezt a műt, és ide pedig a rót. Most a számítások azt mutatják, hogy ezek nem csak hogy ellentétes és egyforma nagyságú, hanem pont egyenlőek egymásra. A közönséges anyagnál az energiasűrűség az sok-sok nagyságrenden nagyobb, mint a nyomás. Már többször mondtam a példát, remélem valaki kiszámolta, hogy a víznek az 1 kg per köbdeciméter sűrűségét megszorozza a fénysebesség négyzetével, és kiszámítja, hogy ez hány hektopaszkál. Jó nagy. És ahhoz képest ez a többi, ez kutyafülle. Tehát lényegében ennek a négynek az összege az csak ez a ló. Newton is sem beszélt teljesen hülyeségeket annak idején. Mert ő még nem találkozott a Higgs mezővel. A Higgs mezőben, ebben a konfigurációjában ez a két mennyiség nulla, mert oldalirányban nincsen nyomás, se húzás, ez a kettő pedig egymás ellentétes, az összhatása nulla. Olyan, mintha nem lenne gravitáció. Itt van ez a marha nagy nehéz anyag. A számítások szerint centiméterenként 10 a 22-en gramnak megfelelő energia van benne, ami azért jó nehéz. De semmi gravitációs hatása. Itt megy mellettem, és nem érzem. Amíg belém nem hasít, és át nem rendezi az atomjaimnak a szerkezetét. Tehát az ugye bármelyik pillanatban előfordulhat. Hál' Istennek eddig még nem járt erre ilyen húr, bár Isten tudja. Na szóval, ez nagyon furcsa dolog lehet. Na most ugye messziről nézve, vesz az ember egy ilyen zárt hurkot, akkor messziről nézve az is pont. Egy pont körül az általános relativitás elmélet szerint kialakul a megfelelő gravitációs tér, ami olyan, mint a nap körül, a fekete lyuk körül, gömbszimmetrikus, stb. Tehát messziről nézve az egésznek van gravitációs hatása. Itt jár az ember a környéken, akkor nem vesz észre ennek, hanem az egésznek az együttes hatása. Ez nem vesz észre, hogy itt jár közvetlen mellette egy ilyen objektum. Egy ilyen végtelen egyenes húr, ami nincs, annak a közelében nem érzünk rá vonzó gravitációs teret. Ha már az egész kicsinek tekintető, akkor az egésznek az ösztönlege számít. Viszont egészen furcsa, hogy az önkel számításunk, hogy egyenes húr kúposra feszíti a teret, ez az aranyszamárból vett idézet. Mit is jelent ez? A kúp az egy olyan felület, ami mindenhol sík. A kúpot föl lehet vágni, ki lehet teríteni a síkban, mindenki ragasztott össze kúpot. Kivéve a csúcsában, ahol végtelen a görbülete. De amikor a kúp felületen mozgunk, hogyha azok a bizonyos hipotétikus kétdimenziós lények, akiket mindig emleget az ember, nem gömbön, hanem kúpon érnének, akkor nem tudnák felfedezni, hogy ők görbült érben vannak, mert ez nem görbült. A gömbön a háromszögek szögeinek összege nagyobb, mint 180 fok, azt meg lehet mérni. A kúpon nem. A kúpnak a globális geometriája, hogyha szétvágom a kúpfeletet, kiderítem, akkor hiányzik belőle egy szögtartomány. És ki lehet számítani ebben az esetben, hogy milyen egy ilyen húr körül meg kell oldani az Einstein egyenleteket, és ki lehet számítani adott mezőkonfiguráció, milyen a téridő. Hát kúpos, ami azt jelenti, hogy hiányzik egy ilyen kis szög. Most ez ilyen ezredszög másodperc, tehát nem túl nagy egy ilyen tisztességes húrnál, de azért valami csak hiányzik. Most mit jelent ez? Az ember úgy tudja lerajzolni a kúpot, hogy fölvágom és kiterítem ide, tehát akkor itt hiányzik. Ez a pont, meg ez a pont, ez ugyanaz. Most jöjjön innen az égtelemből két fénysugár párhuzamosan. Az egyikét ment tovább, a másikat meg csak úgy tudtam lerajzolni, ezt a pontot, ezt itt fölhasítottam, de akkor itt megy tovább, és ez az irány, ez az alfa szöggel el van fordítva. A két párhuzamosan indult fénysugár egyszer csak találkozik. Ilyesmit fogunk látni, ez olyan, mint a gravitációs lencsehatás. Ott a gravitációs lencséknél a testek tömege által adott görbülés, gravitációs erő hajlítja el a fényt. Itt erről szó sincs, a fény végig szépen egyenesen terjed, de olyan furcsa a globális geometria, két egyenes itt találkozik. Tehát mit látok én? Látom a távoli csillagnak a fényét, és két különböző irányból látom ugyanazt az objektumot. Érdekes részletes számításokat végeztek arra, hogy lehet megkülönböztetni, hogy látok egy ilyen megduplázott objektumot, hogy az például egy köztünk elhelyezkedő galaxisnak a gravitációs lencse hatása görbített el, vagy egy itt tekergő kozmikus húrnak a lencse hatása. Ez más jellegű lesz. És akkor úgy lehet elképzelni, hogy megy egy ilyen mozgó húr a sík téridőn, és akkor tovább megy, akkor ő elment, de a helyén még így föl van hasítva a téridő. Ezt már kicsit nehéz elképzelni, de esküszöm, hogy ez jön ki az általános relativitás elméletből. Tehát elment, és módosította a téridőt, hagyott maga mögött egy ilyen kúpszerű szingularitást, és az durván azt is jelenti, hogy a két szomszéd pontból kicsit másképp jön a fény. Tehát például ezt észre lehetne venni a háttérsugárzásban. Az, hogy mi a adott ponthoz illeszkedő helyi nyugvó koordinátarendszer, az kicsit más lenne egy két szomszéd pontban. Ezért lennének olyan szomszéd pontok, ahol kicsit másképp jönne a háttérsugárzás. Észre lehetne venni, hogy ott valaki, mintha összegyűrte volna azt a térképet, és akkor kicsit rücskösebb, vagy melegebb, vagy pirosabb az egyik pont, mint a szomszéd pont. Lenne egy ilyen határ, hogy itt ment a kozmikus húr, és jöhet megré, kereseti a nyomait, valami ehhez hasonló dolog. Hasonló módon a doménfalra, tehát hogyha az a modell érvényes, amikor egy fémező van, és akkor olyan falak alakulnak ki. Falaknak is kiszámolták a dinamikáját. Először mutattam, hogy ilyen egészen fraktálszerűek. Hát ott is a dinamika azt mondja, hogy azok előbb-utóbb ki fognak simulni. Először a legkisebb rücskök simulnak, aztán végül az egész ilyen nagy, alig-alig gírbe-gürbe valamivé válik. Na ennek milyen a hatása? Egy ilyen falnak az energiája az a felületével arányos. Minél nagyobb a felület, annál nagyobb az energia, tehát ő szeretne összehúzódni a fal mentén. Tehát két irányban van szívás, harmadik irányban meg semmi. Ha beírom ebbe az energia impulzusra vonatkozó képet, beírjuk a sűrűségét, ide pedig két irányú negatív nyomást, a harmadik irányban nincs semmi. Az összhatás negatív. Mert ez a ró meg a mű, ezek megint egyforma nagyságúak. Tehát itt nem csak hogy az történik, hogy az egyik irányú szívás az kiegyenlíti a tömegnek a gravitációs vonzását, hanem két irányú szívás van, az összhatás negatív. Ez antigravitál ez a fal. Az összhatás olyan, mintha negatív sűrűségű objektum lenne. Itt a fal menti jönnek részecskék, akkor tehát itt mondjuk a fal, erre ráküldött részecskék így vissza fognak kanyarodni, mint a gravitációs taszítás lenne. Vagy hogyha nagy energiával lövöm, akkor átmehetnek, de közben mindenféle furcsa módon megtörik a pályájuk. Ezt nehéz elképzelni, tessék egy ilyen falat elképzelni, amiről visszapattannak az emberek, nem kell a berlini falat meg ilyesmikre gondolni, tehát ez egy ilyen nagy végtelen valami lenne. Odaírtam relativitásnak, hogy ez ügyben lehet mindenféle furcsaságokat számogatni. Na most a húrok bomlásával érdemes foglalkozni, hogy mi történik egy ilyen húrral hosszú távon. Hát ugye van neki valamennyi energia, nem is akármekkora, hanem mondtam, hogy 10-22-en gram szor C négyzet van centiméterenként benne, az jó sok. Honnan keletkezett ez? Ha visszagondolunk, ez az egész a Higgs mezőnek a phi egyenlő nullánál levő nem nulla energiájának a koncentrációja a tér bizonyos pontjaiba. Máshol végbe ment a fázis átalakulás, és ott az anyag bement az alapállapotba. Amikor a múltkora erről volt szó, olyan hosszú volt az előadás, hogy a végén már elfelejtettem mondani. Hova lesz ez energia? Tehát tessék még egyszer követni azt a példát. Itt a potenciál gödör. Kezdetben középen vagyunk, és ennyi a fázis átmenet kezdetekkor a tér minden pontjában ilyen nagy energiája van a fémezőnek. Töpreng, aztán beesik ide a gödörbe. Hova lesz ez az energia? Hát amikor ez olyan, mint a közönséges fázis átalakulás, amíg történik ez a fázis átalakulás, akkor arra fordítódik az energia, hogy épp megtörténne. Átmenet a hőmérséklet nagyjából állandó. Aztán felszabadul és mehet tovább a játék. Ez a felszabaduló energia teremti meg azt a hőhalált, amiről korábban beszéltünk. Ennek a mezőnek az energiája áttranszformálódik részecske, antirészecske párok keltésébe. Itt meg jó nagy energiáról van szó, jó nagy sűrűségről, tehát a ma még föl nem fedezett, nagyobb, nehezebb tömegű részecskéket is tudja kelteni. Részecske, antirészecske párok jönnek ebből létre. Ennek a részletei nagyon bonyolultak, de mindenki megesküszik rá, hogy így van. Tehát ez így logikusan összeélik egy képben. És a részleteken például most az utóbbi 3 évben 5 szakdolgozatot írtak nálunk az egyetemen, pont ennek a folyamatnak a részleteiből. Tehát ez most kúrens téma, hogy az inflációs folyamat végén itt a Higgs mezőnek az energiája hogy transformálódik át más részecskék, antirészecskék pároknak a keltésébe, és azok utána hamarosan a mindenféle folyamattal kiegyenlítődnek egymással, és akkor jön létre az a termodinamika egyensúly, ami néven hőhalálnak fel meg, és aminek a végét már láttuk, a vége a háttérsugárzásnak a lecsatolódása. Tehát ez a hőhalál születése az infláció végén történik. Na most itt azt jelenti, hogy amikor ilyen topológiai hibák vannak, akkor bizonyos helyeken nem mehet végbe ez a fázis átalakulás, és a fiót marad ebben a nem nulla állapotban. Sokáig. Amíg a húrok meg nem szűnnek. Egy végtelen húr nem tud megszűnni, hát ez ilyen topológiai valami. Egy gömbölyű húr, egy zárt húr össze tud húzódni a nullára, és miközben így oszcillálgat, akkor egyrészt kibocsát magának a fémezőnek a hullámait, ugye az is egy mező, az is tud rezegni, az is visz energiát. Másrészt gravitációs hullámokat, hiszen ez meghullámoztatja a téridőt. És a téridőben tovább terjedő gravitációs hullámok is visznek el energiákat. Most ezt inkább hagyjuk az axionokat, ezek megint hipotetikus fizikai részecskék, amiket az elméleti fizikusok szívesen emlegetnek, azért jó, mert már 40 éve keresik őket, és még nem találták meg, és azóta mindig lehet róluk elméleteket csinálni. Egyik elmélet szerint például axionokat is sugároznak ki ezek, és akkor hogyha axion találnak, akkor egy Nobel-díj az axion, egy pedig a kozmikus húrér, mert azt is megtalálták. Nos, szóval ilyesmik. Hadd mondjak egy újabb fejleményt, ami ennek a húrelméletnek egy későbbi verziója volt. Bizonyos típusú mértékelméletekben szupravezető húrok is létrejöhetnek. A szupravezetésről annyit mindenki tud, hogy ez egy olyan fizikai folyamat, amikor a drótban folyó áram ellenállás nélkül megy tovább. Másképp is el lehet mondani, hogy akkor igazából ez egy mágneses jelenség. Olyan lesz a vizsgált fém atomjai közti mágneses kölcsönhatás, hogy a rendszeren belül nem maradhat mágneses tér. Kívülről behatoló mágneses teret kilöki magából. Ha csinálok egy gyűrű alakú szupravezetőt, és volt benne mágneses tér, ami az egészen átható, hát lehűtöm a kritikus hőmérsékleten, amikor az anyag szupravezetővel, akkor a fém belsejéből kidobódik. És akkor például olyan furcsaságok alkohatnak, hogy a gyűrű alakú fémet úgy veszik körül a mágneses erővonalak, hogy minden irányba egy körbeállnak, és az azt jelenti, hogy belül megindul áram. Most mivel nem tudja hova tenni, egyszerűen nem tudnak az erővonalak átmászni a fémen, ezért nem állhat meg az áram, hanem megy körbe. Ez az egyik lehetséges mechanizmus. Na, hasonló történhet itt is, hogy az előbb már volt az, hogy körbe megyek a húr körül, akkor azok a bizonyos teta szögek adott módon változnak. Valahányszor 2π, mondjuk egyszer 2π, és ez a húr mentén akárhol nézem ugyanannyi. Ebben a még bonyolultabb mértékelméletben, hogyha a húr mentén így körbe megyek, tehát nem a húr körül, hanem errefele körbe megyek, ott is meg lehet nézni ezeknek a tetáknak a változását, és az is egy adott érték, és az sem változhat a dinamika során. Most ez nagyon analóg, akit elektrodinamikából tanultam, mint hogyha a mágneses térnek a fluxusát kiszámítanánk egy ilyen zárt húrokra, azzal analóg ez a dolog, és egy ilyen szupravezető húrokban ez, ami állandó marad, mert nem jöhetnek ki az erővonalak keresztbe. Tehát így lehet elképzelni, itt a univerzumban kezdetben volt valamekkora mágneses tér, és az is a tágulás miatt gyengül, szétmennek az erővonalak. Most kialakult benne egy ilyen húr, azon átment valamennyi erővonal. Tágulás felhigítja a béket, tehát akkor a B-vonalak azok így átzáródnak önmagukba, és így körbeveszik így módon gyűrűszerűen ezt a húrt, és ez azt jelenti, hogy ha a B-vonalak ilyen helyzetben vannak, akkor körbe megindul a szupravezető áram. És egy ilyen furcsa szupravezető gyűrűt lehet akkor látni, ami szintén nincs fém, meg nincsen közönséges atom, meg elektronok, amik mennek körbe, hanem ez tisztán a mezőknek, a egymással való játékának egy furcsa konfigurációja. Most ennek a dinamikája, hogy a feszültség elkezdi összehúzni ezt a húrt, akkor az áram nő, mert az áram az a bezárt felülete fordítva arányos. A mágneses tér az adva van, és akkor az áramnak a felülete fordítva kell nőnie, de itt lesz egy maximális áramerősség. Azt mutatják a számítások, hogy ez addig húzódik össze, amíg az áram elér egy elméletileg meghatározható maximális áramerősséget, és utána ez a valami így elkezd oszcillálgatni, és mit csinál? Mit csinál? Hova tudja tenni az energiát? Részecske párokat emittál magából. Hogy konkrétan milyen részecskéket, hát azt nyilván a majdani, ha jól kiválasztott, nagy egyesített elméletben kell majd kiszámolgatni. Nagy egyesített elmélet megmondja, hogy milyen részecskék vannak, és egymással milyen kölcsönhatásban vannak. És abban nyilván ott van a Higgs mező, meg ezek a mértékmezők, amik itt szerepelnek. És akkor egy ilyen folyamatban konkrétan meg lehet mondani, hogy mely típusú részecskéket fog ezt kelteni. Ugye egyesek rögtön felvetették, mindig amikor újfajta anyag bukkan, hogy ebből lesz a sötét anyag. A legközelebbi adáson 2 hét múlva a sötét anyagról fogunk beszélni, de ott akkor tessék ezt is a lehetséges kandidátusok közé fölvenni, hogy annyiféle sötét anyag lehet a világon, például a szupravezető kozmikus húrok által emittált anyagból is lehet sötét. Ilyen ábrákat az ember már többször látott, valami hasonló ábrák mutatják a Földnek, a mágneses terének a kölcsönhatását a napszéllel. Most ezek itt a szupravezető húrnak a környező plazmával való kölcsönhatását akarják ábrázolni. Itt a szupravezető húr, és a környező mágneses erővonalak, amik a plazmában vannak, vagy a plazma áramlásai, így ezt az egészet körbe veszi, és itt is kialakul egy ilyen szakadási felület, egy front. És az erre áramló plazma ennek mentén gyorsulhat. És ez a gyorsítás, ez egyes számítások szerint hozzájárul ahhoz, hogy a kozmikus sugárzás részecskével rettenetesen nagy energiával érkeznek. A kozmikus sugárzást azt most már majdnem mindenki biztos benne, a szupernova robbanások során kidobódó töltött részecskék alkotják, de abban van egy nagy számítás, hogy milyen a spektrumok, tehát adott energiával hányad részük érkezik. És időnként találunk nagyon nagy energiájukat köztük, az biztos valami helyi gyorsító folyamat gyorsította föl. Lehet maga a szupernova és a szupernova helyén maradó neutroncsillagnak a gyors forgása miatti mágneses mezőben való fölgyorsulás, de lehetnek egzotikusabb dolgok. Például ez. egy ilyen szupravezető húr melletti részecske gyorsítás, és nyilván folynak a számítások, hogy hát akkor hogy lehet megkülönböztetni egy ilyen elméletnek a jósatait más jellegű elméletektől. Na most ezt viszont úgy is el lehet képzelni, hogy ha mozog a szupravezető húr így a meglevő mágneses mezőben, akkor begyűrögeti a mágneses mezőt, akkor ehhez energiát kell neki befektetni, mert az energiasűrűség az a B négyzettel arányos, ugye a B értéke az a szokásos konvenció szerint az pedig a erővonalak sűrűségétől függ. Összegyűröm, akkor az energiát fektetek be, azaz lefékeződik a rendszer, mint a mézben való futóverseny, stb. Szóval lelassul a rendszer. Ez például egy ilyen típusú folyamat, ennek a gyorsan mozgó osztilágató szupravezető húrnak egy energiavesztességi folyamata lehet, tehát lehet, hogy ide teszi az energiát, hogy a környező mágneses teret hozza miatt mozgásba. Az persze nyilván elkezd rezegni, és viszi tovább elektromágneses vagy alfén hullámok formájában az energiát. Na most, mit csinál egy ilyen szupravezető húr? Hát kétféle időskála adható hozzá. Az egyik az elbomlás ideje. Mondtam, hogy oszcillál, aztán elbomlja az energiát. Másik pedig a környezettől függ a lefékeződés ideje, hogy mozog, aztán megáll. És ha lefékeződött, akkor mit tud csinálni? Önálló dinamikával nem rendelkező, mozgási energia kevés, beesik a centrumba. Az egyesek azt számolgatták, hogy ilyenek beesnek a galaxis centrumába. Tehát ha valahol vannak ilyenek, akkor ott kell keresni. Na most kicsi zöld objektum. Így van. Na, hát a 1987-ben, amikor ezt a fóliát először leírtam, akkor láttak valami húrszerűt a galaxis magjában. Így tekeredett, kunkorodott és furcsán nézett ki. Szóval valami rádió csillagászati ábrán lehetett látni, valamelyik rádióforrásban egy ilyet. És azt mondták, hogy rezeg meg csillapodik, és néhány hónapon belül el lehet dönteni, hogy valóban kozmikus húr-e, mert akkor ugye egy ilyen kis helyen lokalizált, gyorsan mozgó valami, néhány hónap alatt már annyira jellegzetesen megváltozik, hogy észre lehet venni. Azóta nem szóltak, tehát valószínűleg nem kozmikus húr volt. Na most nézzük meg ennek az egésznek a kozmológiai következményeit, hogyha ami létrejön, lehet, hogy létre is jön, szoktam mondani Murphy. Hát itt most a kozmológiában mindenféle ilyen furcsa objektum létrejöhet. Hát akkor bizonyára, hogyha léteznek monopólusok, akkor azok is ott vannak, meg doménfalak is. Hogyha sok a monopólus, akkor azoknak szólni kéne. Ugye átmennek a detektoraikon, és jelezetes jelet adnak. A doménfalak pedig a háttérsugárzás, vagy a csillagok fényét anizotróppá tennék. Ezeket nem látjuk. Ja, erre megfelelő elméleti magyarázatot nyújtott az inflációra, múltkor is beszéltem. A monopólus problémát megoldotta az infláció, kezdeti monopólusokat felhígította, hiszen 10-150-en szeresére szétfújta a megfelelő térfogatokat. A doménfalak is túlmentek a kozmikus horizonton, nem látjuk őket. Tehát ugye az elméletnek a különböző verzióiban vannak monopólusok, húrok vagy falak, attól függ, hogy hány fímező van. Egy fímező esetén falak vannak, kettő esetén húrok, három esetén monopólusok. Most, hogyha az a két eset valósul meg, akkor ez a két objektum jön, ezeket nem látjuk, de meg tudjuk magyarázni, miért nem látjuk. Ha viszont a két fímezős modell van, akkor húrok vannak, azokat se látjuk, de az viszont nagyon jó lenne a kozmológiában, ha lennének ilyenek. Ugyanis kiváló modellt jelentenek a galaxis képződésre. Nem akarom a részleteket elmondani, hiszen a következő előadás részben erről fog szólni, de azt ugye mindenki tudja, hogy az egész kozmológiai modellnek a legnagyobb probléma az, hogy hogy jöttek létre a galaxisok. A kezdeti egyenletes gázeloszlás gravitációsan instabillá válik, miután leválik a háttérsugárzás, és anyag elkezd sűrűsödni. És abból, ugye akinek van, annak adatik, akinek nincs, annak attól elvetetik, ahol már volt anyagot, az erős gravitáció elkezdi odahúzni a többi anyagot, ott még több lesz, ahol meg kevesebb volt, annak meg elhúzza. Oké, csak ennek a karakterisztikus ideje 100 milliárd év, és még csak 10 milliárd év telt el, és mégis itt vannak ezek a helyi csomósodások, galaxisok, meg csillagok. Nem értjük a részleteket, ezért extra mechanizmusokat próbálunk kitalálni, amik erre ráerősítenek erre a folyamatra, és durván szóval a galaxis képződés magjául szolgálnak. Az egyik jól beválló modell az ezek a kozmikus húrok. Tehát lehetséges, hogy a kozmikus húrok valóban létrejöttek valamikor az ősidőkben, és ezek szolgáltak a galaxis képződésnek az öntőformájul. Most az lenne a legjobb modell, és mindenki annak örülne inkább, hogyha az jön neki a részletes számításokban, hogy igen, ezek annak idején ott voltak, öntőformaként szolgáltak, aztán utána szépen szétosztiláltak és meghaltak, és most nincsenek. Akkor mindent értünk, miért van a galaxisok, és miért nem látunk most kozmikus húrokat. Nem biztos, hogy ennyire szépen klappolni fog az elmélet, de hát ezt majd meglátjuk a következő 50 vagy 100 évben. Legközelebb, tehát 2 hét múlva akkor a sötét anyagról és ezzel kapcsolatban, például a galaxis képződés rejtélyével, meg ehhez kapcsolódó hasonló témákkal fogunk foglalkozni, és utána viszont a legsötétebb dologgal, a sötét energiával fogunk foglalkozni 3 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet! Wow. Köszönöm.